csak a növekedés egész életen át tartó kihívásában.
Martos Levente Balázs római katolikus püspök gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 7-én csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Országszerte meleg, de változékony idő várható, a reggeli felhősödés után több helyen kisüt majd a nap, de keleten záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul, este 12 és 20 fok körüli hőmérséklet várható. Most hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Kiköthet Tenerifén a fertőzött óceánjáró, az utasokat hazaszállítják, két utasnál is azonosították azt a vírustörzset, ami lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen.
Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének menetrendjét, esküt tesznek a képviselők és miniszterelnökként Magyar Péter is.
Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. Következnek a részletek. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Ez az, amely lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen.
Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek, akik közül többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajó eddig nem köthetett ki sehol, és a vízen vesztegel. Most viszont a spanyol kormánytól engedélyt kapott, hogy pénteken a Kanári-szigeteken Tenerifén kikössön. Az utasokat innen megfelelő protokollal hazaszállítják a különböző országokba. Az egészségügyi hatóságok közölték, hogy folyamatos a kontaktkutatás, hogy ne terjedjen tovább a fertőzés.
Továbbra is alacsonynak tartja a közegészségügyi kockázatot az Egészségügyi Világszervezet.
A WHO járványügyi osztályának vezetője azt közölte, nem kaptak arra vonatkozó információt, hogy az óceánjárón azonosított hantavírus törzsben olyan változás történt volna, amely fokozná annak fertőző képességét.
Itt a Krónika. Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légicsapásokkal, közölte az ukrán elnök.
Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint a Nyipró, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által kezdeményezett tűzszünetet. Vladimir Putyin korábban a pénteken kezdődő győzelemnapi ünnepségek idejére hirdetett tűzszünetet. Moszkvában már készülnek a szombati parádéra, idén azonban nem vonulnak fel nehéz haditechnikai eszközök a Vörös téren. Az ukrán elnök szerint ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól.
Az Irán elleni légicsapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait.
Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása.
6 óra múlt 4 perccel. Közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök, majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakulüléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
Jó dolog, hogy visszatérünk Európába, jelentette ki Magyar Péter a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon, Sestri Levanteban, Olaszországban. ahol részt vett a Tavaszi szél az ébredés című film bemutatóján.
Magyar Péter elmondta, hogy ma Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozik Rómában. A lendő miniszterelnököt a fesztivált vendégül látó mozi előtt magyarok egy csoportja üdvözölte. Magyar Péter beszédében kiemelte az Olaszország és Magyarország közötti régi barátságot, és úgy fogalmazott, Olaszország a magyarok otthona is. Szerint a dokumentumfilmnek döntő szerepe volt a Tisza párt választási győzelmében.
Én repülök tovább, még ma este Rómába, Olaszország fővárosában, ahol holnap találkozom 10 óra körül Giorgia Meloni, olasz miniszterelnök asszonnyal, és aztán pedig repülünk haza, és folytatjuk a kormányalapítási tárgyalásokat, az előkészületeket a parlament alakulőlésére május 9-ére, ahol mindenkit szeretettel várunk.
Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszky a Facebookon.
Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért.
Itthon márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak.
A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esztétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit.
Bár sokféle hatás érte a hazai ingatlan piacot áprilisban, az aktivitás mégis csökkent az előző hónaphoz képest, számolt be az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.
Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kivárnak a vásárlás tervezők.
Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 000 megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet alapító elnöke a közmédiában elmondta, az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukban rászoruló családok kaphattak fejenként maximum 80 ezer forint támogatást, amelyet gyermekük szemüveg vásárlására fordíthattak.
Edvi Péter hangsúlyozta, hogy az egyik legnagyobb hazai bank is felajánlotta segítségét a program finanszírozásához, és a mintegy 50 ezer ügyfele mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a szemüveg támogatásra, ezért tervezik a program folytatását.
Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemekhez jutott, de azt gondoljuk, hogy további 2-3 ezernek még biztos szüksége lenne. Olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk.
Több mint 1,5 millió facsemetét ültettek és 40 tonnát meghaladó különböző tölgy típusokhoz tartozó makkot vetettek el a szakemberek a Gemenci erdő területén. 330 hektáron erdő megújítást, több mint 100 hektáron pedig károsodás miatti pótlást végeztek. Céljuk a klímaváltozás okozta kedvezőtlen időjárásnak is ellenálló őshonos erdők kialakítása. Falucska Ivet összeállítása.
Elsősorban az őshonos fafajok közül a fehérnyár, kocsányostől magyarkőr is, az elegyfafajok közül a fileknek mind a három faja. A juharok közül is hegyi juhar, korai juhar, mezei juhar és rengeteg olyan gyümölcs, fa, vadalma, vadkörtejnek az egyedei, amelyek az itt élő vadállománynak a táplálék forrását is kiegészítik majd évek vagy évtizedek múlva.
Fodermeier Vilmos, a Gement ZRT vezérigazgató helyettese azokat a fafajtákat sorolja, amelyeket kiültettek az őszi-tavaszi idény erdősítési programjában. Összesen 1,7 millió csemetét telepítettek, és 41 tonna makkot vetettek el védett és nem védett területeken.
Összességében egy 330 hektár az, ami az erdő megújítását szolgálja, és 115 hektáron végeztünk pótlást, tehát gyakorlatilag a károsítások miatt kiesett csemetes számot azt állítjuk helyre.
A vezérigazgató helyettes elmondta, a legnagyobb kihívást a csemeték megmaradása szempontjából a homoki és dombvidéki területeken a klímaváltozás miatti csapadékhiány jelenti. Hozzátette, gondot okoz számukra az is, hogy a Duna hullámterében egyre inkább elmaradnak a tavaszi hóolvadásból származó, évszázadok óta megszokott áradások.
Ezek a tavaszi elöntések voltak az erdő fennmaradása szempontjából a legfontosabbak, hiszen azok a többlet víziszonyok így rendelkezésére álltak az itt élő élővilágnak, amely lehetővé tette az, hogy ez az egyedülálló Gemenci erdő, ez létrejöjjön és megmaradjon.
Fodermeier Vilmos hangsúlyozta, az erdősítési programban az időjárásnak jobban ellenálló erdőket hoznak létre. Ezt szem előtt tartva végzik már 30 éve a tájidegen ültetvényszerű erdők átalakítását is őshonos állományokra.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint erősödik a forgalom a főváros felé vezető utakon, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, valamint az 51-es és az 510-es főúton Dunaharaszti közelében.
Torlódás alakult ki a külső sávban az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon, a Herceghalom és Biatorbágy, azaz a 30-as és a 21-es kilométer között, itt is az erős forgalom miatt. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! A fővárosban a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal utazhatnak majd karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között pedig a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. A Soroksári úton kifelé a Haller utca előtt egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 6 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Nemzeti Sportkrónika.
Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. A címvédő Paris Saint-Germain 1-1-es döntetlen tért el a Bayern München otthonában, így 6-5-ös összesítéssel bejutott a labdarúgó bajnokok ligája döntőjébe. Dembélé a harmadik percben szerzett vezetést a párizsiaknak, majd Harry Kane a hosszabbításban egyenlített. A május 30-ai budapesti döntő párosítása Arsenal Paris Saint-Germain. 7 méteres párbajt követően nem jutott be a legjobb négy közé a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligájában. A rendes játékidőben 31-30-ra nyert a Füchse Berlin, majd az 5 méteresek során a magyar bajnok kétszer is hibázott. A berliniek 69-68-as összesítéssel jutottak a kölni 4-es döntőbe. Tegnap a dán Aalborg és a spanyol Barcelona is kiharcolta a továbbjutást. A hazai bajnokságban Tatabánya FTC 32-38. A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre legyőzte az olimpiai ezüstérmes ausztrál csapatot a rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna zárófordulójában, ezzel az 5. helyen végzett, amivel kijutott a sorozat 8-as döntőjére. Pályi Vanda 3 góljával a legeredményesebb játékosa volt a válogatottnak. A világkupa döntőt július 22-e és 26-a között Sydneyben rendezik, a magyarok a férfi és női tornán is érdekeltek. A férfi vízilabda bajnokságban BVSC Honvéd 14-15, így a kőbányaiak egy győzelemre vannak a döntőtől. Az 5.-8. helyet Szeged Semmelweis 13-9, a párharc állása 1-1. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFS-e otthonában a helyosztó második mérkőzésén. Jelena Brooks volt a mezőny legjobbja, pályafutása utolsó mérkőzésén 21 ponttal és 17 lepattanóval járult hozzá a sikerhez, az olimpiai ezüstérmes és kétszeres Európa-bajnok kosaras. Köszönöm a figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
Műsorajánlat. Jó napot Magyarország, Halász Zsuzsával.
Ön szerint lesz-e béke az olajfák hegyén? Több évtized után megoldható-e a közel-keleti konfliktus? És ön elhiszi, hogy egy lakást, házat nem lehet ma ingatlanos nélkül eladni? Mi a véleménye a közvetítőkről?
SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759 52 00. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2026. május 7-e Gizella névnapja van. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Megbukott a román kormány, a rendszerváltás óta eltelt 37 év, 37 kormányt emésztett fel. A részletekről kérdezem majd a bukaresti tudósító kollégánkat. Aztán pedig szó lesz arról, hogy csaknem 15 milliónyi, vagy bocsánat, másfél milliónyi fájt, és ezekhez kapcsolódó adatokat szerzett meg, és tett közzé a WikiLeaks. Ugye itt a MediaWorks rendszerét törték fel, elkezdődött a nyomozás, hogy mit tehet az adatvédelem. Erről is kérdezem majd az adatvédelmi biztost. Aztán pedig szó lesz majd 7 óra utána arról, hogy alakuló ülésre készül az új parlament, egyre több személyi kérdés tisztázódik, meg vannak ugye most már a bizottsági elnökök, az alelnökök és a miniszterek is. Erről is beszélgetünk, tehát még 7:30 előtt az elemzővel. Aztán pedig egy németországi körkép következik, mert hogy mélyponton van a német kancellár támogatottsága. Tegnap volt egy éve, hogy hivatalba lépett, és hiába próbálta üvegplafon alatt tartani ugye a szélső jobboldalinak kikiáltott AfD-t, a támogatottságuk már lényegesen magasabb, mint Merz koalíciójának. Erről ír a Politico, és azért tegnap Merz is úgy fogalmazott, Friedrich Merz német kancellár, hogy szerinte a mostani német kormány koalíciónak nincs alternatívája, hogy ez valóban így van-e, majd megkérdezem a szakértőt. Aztán gazdasági kérdésekkel folytatjuk 8 óra előtt. Magyarországon még mindig legolcsóbb az energia, erről illetve ezt az adatsort készítette el az Eurostat, és azt mondja a gazdasági miniszterünk is, hogy jó állapotban adják át a gazdaságot. Aztán jönnek majd az intézkedések, az első 100 nap teendőiről is kérdezem majd a közgazdást. És beszélünk majd az olajválságról is, illetve 9 óra előtt arról, hogy hétvégén a Kincsen parkba várják az érdeklődőket, mert hogy tavaszi lóverseny és food truck show veszi majd kezdetét, 3 nap, ahol a sport, a gasztronómia és a szórakozás találkozik, mi pedig 3 óra politikával, gazdasággal és érdekességgel várjuk Önöket, a szerkesztő Gál Ilona.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
6 óra 18 perc, újabb legendás labdarúgótól búcsúzik a magyar sport. 78 éves korában elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar labdarúgó válogatott korábbi legendás csatára. Magyarországon kizárólag az Újpestben futballozott, 9-szer nyert bajnoki címet a lilafehérekkel, 1-szer magyar népköztársasági kupát, valamint 3-szor elhódította a gólkirályi címet is. A válogatottban 92-szer lépett pályára. 1968-ban Mexikóvárosban olimpiai aranyat nyert. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
Bizonyára nagyon sokan felemlegetik éppen a Fradinak lőtt 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
Hát igen, az biztos, az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek, az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor mondta, hogy megvonta a vállát, hát nekem jó volt, mert mi volt az eredmény, úgyhogy nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, úgyhogy nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 000 ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset, úgyhogy...
És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbé Pali meg a Német Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot.
A rutinos újságírók már csak ilyenek voltak. Amúgy 92-szer öltötted magadra a válogatott mezét. Az első meccset 68-ban a szovjetek elleni 2-0 volt, a befejező vagy utolsó 83-ban Luxemburgban a 6-2-es győzelem. A 92 mérkőzésből biztos nagyon sok eszedbe jut, de szinte mindenki a Pfaffal való találkozásodat emlegeti, amikor a spanyolországi világbajnokságon 1-0-ás vezetésünknél egyedül törtél az ellenfél kapujára, a belga kapus pedig a 16-oson kívülre futva leteri.
Igen, hát ez egy olyan eset volt, hogy tulajdonképpen befolyásolta a mérkőzés kimenetelét, mert ugye hát a vége 1-1 lett, de viszont hát elég közel laktuk egymáshoz a Paffal, szoktam vele találkozni, és akkor a hülyéskedve mondja mindig nekem, hogy László, ugye rendes voltam, hogy úgy ütöttelek el, hogy ne sérüljél meg komolyabban. Tehát ő már tudta, hogy kijön a 16-oson kívül, elüt engemet, akkor ott lesz egy szabadrugás, de hogy nem enged be a 16-oson belülre, és ez nagyon profi módon csinálta, úgyhogy nem véletlen, hogy minden idők egyik legjobb kapusa volt Belgiumban.
A 92 válogatott meccsedből te melyikre emlékszel a legszívesebben?
Már nem nagyon emlékszek mérkőzésekre, mert már azért már közel 80 vagyok, de az első mérkőzésemre emlékszek még a oroszok ellen, és azt tudom, hogy a balhátvédnek a neve Hurcilaga volt, és 2-0-ra nyertünk, úgy, ahogy mondtad. Azon kívül, ami még a emlékezetemben van, a világbajnoki selejtezőn a románok ellen a Népstadionban 1-0-ra nyertünk, akkor sikerült egy gólt lőnöm nekem, és hát az sokat számított ahhoz, hogy kijutottunk a világbajnokságra. Tehát ezek az eredmények, amik bennem maradtak, hogy mi is volt, hogy is volt, de már nem emlékszek úgy dolgokra.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 22 perc, 60 évvel ezelőtt tárták fel Egerben a Valide Szultána fürdőjét. A 17. századból származó egykori török gőzfürdő állag megóvására korábban 150 millió forintot költött a város. Most a Dobó István Vármúzeum az emlékhelyek napján megnyitja a látogatók előtt. Pilisi Csenge riportja.
Meg fogják nézni?
Igen, mindenféleképpen meg fogjuk nézni.
És miért izgalmas egy ilyen a városban?
Érdekel, hogy hogy néz ki.
És el tudja képzelni, hogy hogyan fürdőztek annak idején itt, hiszen ez egy közfürdő lehetett.
Én úgy gondolom, hogy akkor talán még külön fürdőzhettek a férfiak és a nők is. Látszottak a körvonalai, el lehetett képzelni, hogy körülbelül hol lehettek ezek a medencék. Hát én igazániból bele tudtam képzelni magukat, akkor a embereket is ebbe a fürdőbe.
És kipróbálná, hogyha lehetne?
Mindenképpen kipróbálnám, nagyon-nagyon megnéznék egy ilyet, hogyha felépítenék újra.
Most látogatható a fürdőrom.
Novák Ném Lakás Zsófia, igazgató.
Jelenleg még nem, de május 9-én az emlékhelyek napján, egy kiállítás megnyitóval egybekötve, az emlékhelyek napja apropóján megnyitjuk, és innentől kezdve egész szezonban látogatható lesz.
Mit tudunk, vagy mit tudnak az egriek erről a fürdőromról?
Hát a Valide Szultán fürdőromnak a régészeti feltárása az gyakorlatilag a 60-as, 70-es évek zajlott. Nagyon hosszú ideig egyébként, miután a fürdőt elhagyták, ugye a török idők után már funkcionálisan nem működött, később műhelyek, raktár, gyakorlatilag még lakóház is, sőt szegények háza is volt benne, de aztán hosszú idők alatt sajnos olyan elhanyagoltá vált, hogy a feltárást követően is kicsit gazdátlan is volt, a bemutatására sem volt lehetőség igazán, egészen addig, amíg 2013-ban az akkori belvárosi rehabilitációs program nagyon örvendetesen az akkori városvezetés úgy döntött, hogy egy védőtetőt kap, és bemutatásra kerülnek a romok. Így aztán tulajdonképpen azóta a Dobó István Vármúzeum kezelésében látogatható volt, de nem mindig. Az elmúlt pár évben sajnos a mi anyagi lehetőségeink is egyre szűkültek, és hát nem volt látogatható a fürdőrom. Tavaly, amikor az igazgatói megbízatásomat kaptam, akkor az egyik fontos célkitűzésem az volt, hogy újra látogathatóvá tegyük, de gazdagítsuk, egy állandó kiállítást nyissunk benne.
Annak idején ezt fürdőként használták, ugye még a török korban.
Ez egy gőzfürdő volt, hammam. Nyilván a városban ismertebb talán a termálfürdő, ugye ami a melegvizes forrásra épült, de a gőzfürdő épp olyan része volt a török fürdő kultúrának, sőt, már az ezt megelőző és ezt a szokást meghonosító római fürdő kultúrának is, és hát ennek egy nagyon szép példája ez itt a várlábánál, az egykori híd mellett. E Via Celebi leírásából is ismerjük, megépült szultán anyjának titulált fürdő, és hát amikor a feltárások megkezdődtek, akkor egyre több olyan részlet derült ki, amelyek alapján ugye az épület teljes háromosztatúsága, funkciói, és hát egyébként meglehetősen magas állófalakkal rendelkező épület, tehát az egykori forrókamrának a sarkainál helyezkedő kis fülkék még meglehetősen magas falakkal rendelkeznek, úgyhogy azt lehet mondani, hogy az országban mi büszkélkedhetünk az egyik legszebb és legépebben megmaradt gőzfürdővel. Mára már ugye egy nagyon komoly kutatás zajlott le a magyarországi török fürdőkultúra emlékeit számba velő monográfia készült, és a monográfia szerzőjével, Pap Adriennel működtünk mi is együtt, akkor, amikor ennek az épületnek a rekonstrukciója digitális rekonstrukcióvá vált. Ez is része lesz annak a kiállításnak, amelyet május 9-én megnyitunk majd. Egy kis film fogja a látogatók számára egy kicsit átélhetővé, befogadhatóvá tenni a teret.
Miben különleges ez a műemlék? Komáromi Tas tervező.
Ahol most vagyunk, ez a Valide Szultána hamam, ugye Egernek a egyik nagyon nagy kuriózuma, ami tényleg itt 50 évig el volt tűnve igazándiból egriek előtt is, tehát én is egri vagyok, és nagyon keveset tudtam róla mindaddig, amíg el nem kezdtem ezzel mélységében foglalkozni. Ennek Fodor László volt ugye itt a avatatlan szakértője, ő kutatta a romot ezen az 50 éven keresztül, viszont azt soha nem sikerült elérni a városnak, hogy ezt megvédje, hiszen állami tulajdonban volt, nem igazán foglalkozott vele olyan szinten senki, hogy ez a részleges rekonstrukció után valamilyen módon bemutatható legyen. És hát, hogy mi benne a kuriózum, ugye 90 éves török megszállás volt Egerben, van egy minaretünk, de ilyen szárazfürdő, ilyen hamam itt ennyire északon máshol nincsen. Ezek a szárazfürdők, ezek Törökországban működnek, és ennek a megmutatása, hogy ilyen északon is elhozta a török ezt a fürdőkultúrát, ez egy nagyon érdekes hozadéka lehet a városnak.
Itt lehet látni még a romokban, hogy ilyen vájatok vannak tulajdonképpen a kövekben. Ez mutatja, hogy itt mehetett a gőz.
Így van, tehát ez egy nagyon profi gépészeti rendszer volt annak idején. Egészen hihetetlen, hogy ugye koraújkori Európában a higiénés és egyéb szokások messze elmaradtak az iszlám világnak az ilyen jellegű dolgaitól. Itt egy komoly padlófűtési rendszer volt, falba vezetett vizes és melegvizes rendszerrel, különböző helyeken kisebb csobogók voltak a falakban, ahol vizet lehetett vételezni, maga a tisztálkodásra külön kis helységek, kabinok voltak.
Akkor ez igazi attrakció lesz itt Egerben az emlékhelyek napján.
Kiállítás megnyitót egy szakmai területvezetés is fogja követni, amelyet Rákóczi Gergely régész kollégám fog vezetni. Azt láttuk már, hogy tavalyi évben, amikor a Kulturális Örökség napjain megnyitottuk a fürdőt egy ingyenes vezetés keretében, hogy rengeteg volt az érdeklődő. Így készült el tulajdonképpen ez a rekonstrukció, készültek el a kiállítás tablói, és mostantól kezdve egyébként a kiállítás Vármúzeum szakmai életébe is bekapcsolódik, hiszen a napi garantált 10 tárlatvezetésünk közé fogjuk iktatni a Vármúzeum vitézei, interpretátorai ide is fognak vezetni mindig tárlatot.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban változatlanul egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni a Soroksári úton kifelé a Haller utcánál. Emiatt fennakadást tapasztalhatnak. A belvárosban lezárták a Honvéd utcát, a Szalai utca és az Alkotmány utca között rendezvény miatt várhatóan ma délelőtt 10 óráig. A 11. kerületben lezárják a Tömös utcát a Sasadi köz előtt ma reggel 7 órától délután 2 óráig építkezés miatt. Varga Etele, BKK Info.
MÁV Info.
Zavartalanul jelentősebb késés nélkül indult az országban a reggeli vonatforgalom. A Salgó-Tarjáni vonalon vasárnapig tart a karbantartás, 60 és Somoskőújfalu között pótlóbuszok közlekednek. A Szurdo-Püspökiben lévő vasúti átjáró átépítése miatt a buszok útvonala módosul ma estétől. Ekkortól a teljes útvonalon közlekedő pótlóbuszok már nem érintik Szurdo-Püspökit, oda Pásztorról állomás pótlóbuszok indulnak. Hétvégi előrejelzés: a rákos rendezőt érintő vonalakon jelentős korlátozás lesz péntek estétől vasárnap estig. Részletek a mávcsoport.hu per rákos rendező oldalon olvashatók. Kishorváth Levente, Mávinform.
Időjárás jelentés.
14 fokot mutat most a hőmérő Budapesten, és esőillatot hoz a szél. Milyen idő várható napközben országszerte? Ezt már a Hungaromet munkatársától, Fehér Balástól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Többnyire erősen felhős lesz az ég, csak késő délutántól kezd el délnyugat felől határozottan csökkenni a felhőzet. Több felé, nagyobb számban a délkeleti, keleti ország részben alakulhatnak ki záporok, zivatarok, de délután este az Észak-Dunántúlon is több helyen megdörrenhet az ég. A délnyugati, déli szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután általában 20 és 25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Közzétették az országgyűlés szombati alakulóülésének napirendi javaslatát. Ez szerint a program 10 órakor Sólyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolások után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakulóülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. A szerdai középszintű történelemvizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esztétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon, az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer teljes feltöltéssel 3 órán át képes lesz egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átlátható felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi közt a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit, a napi csapadékösszeg térkép pedig 10 percenként frissül. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyed órás krónikával jelentkezünk.
Vármegyéről vármegyére. Fejér.
A felvidéki szellemiség. Selmeci diákhagyományok Székesfehérváron. Pogány, balek, szénégető, firma, veterán, filiszter. Ez egy diák egyetfejlődése, azaz a hierarchia grádicsainak megmászása. Ahogy a Selmeci találmány, a ballagás, azaz a valétálás során éneklik a végzősök, elhagyják az addigi életformájukat és filiszterként elindulnak a civil pályán. A Selmeci hagyományok a dalok ismeretét, az egyenruhát, írott és íratlan szabályok szerint élő diákságot, azok rendezvényeit, ünnepi alkalmait jelentik. Ilyen a balekfogadás, oktatás és vizsgáztatás, a gyertyafényes szakestélyek, a selmeci diáknapok. A magyarországi műszaki felsőoktatás 1735-ben a felvidéki Selmecbányán kezdődött a Bergschuléban, a későbbi Bányászati és Erdészeti Akadémián. 1919-ben szomorú fordulat állt be, az intézménynek menekülnie kellett a csemegszállók elől. Mentve a menthetőt, tanárostól, diákostól, Sopronban talált új otthonra az alma mater. Innen indult további virágzásnak a hagyomány, amely 1972-ben Székesfehérváron is gyökeret vert az egyetem földmérési karának megalakulásával. Így jutott el a felvidéki selmeci szellemiség a hűségvárosán keresztül a koronázó városba. Ma már a kékbársonnyal díszített valdent viselő fehérvári geós diákok is együtt éneklik a selmeci esküszavait. Ha Selmec hív, mi ott leszünk, érette vesszen életünk.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Fél hét múlt 5 perccel egész éves rendezvény sorozattal ünneplik a debreceni kis templom, vagy ahogy a helyiek mondják, a Csonka templom megépítésének 300. évfordulóját. A kis templom orgonája a 19. század második felében készült el, és Közép-Európa egyik legmonumentálisabb hangszere. Gyarmati Péter riportja.
Így szól a debreceni kis templom orgonája. Megépítésére 1862-ben írtak ki pályázatot, az azt elnyerő Kiszel István nyugat-európai tanulmányúton vett részt, akkor akadt rá egy genfi hangszerre. Az átadót 20 évvel később tartották meg, aztán a hangszer az 1980-as években teljesen tönkrement, a felújítása 2016-ig húzódott. Ma pedig a 300 éves templom dísze, mondta Sárosi Dániel orgonaművész, a templom turisztikai vezetője.
Az orgonaépítők sok hónapot dolgoztak azon, hogy ez a hangszer ehhez a térhez idomuljon, a hangszíneit úgy alakították át, úgy intonálták, hogy itt tökéletesen szóljon. A francia romantikus darabok, amelyeknek az időszakában ez az orgona keletkezett, azok fantasztikusan, mondhatni, tökéletesen szólnak.
Érződik az? Ne nevesen ki, nem értek hozzá. Érződik az? Hallatszik az, hogy ez egy frissen felújított hangszer? Van különbség?
Hogyne. Inkább azt mondanám, hogy egy ekkora hangszert vezetni, vezérelni. Ez olyasmi lehet, mint egy nagy hajónak a kapitánya lenni. Tehát egy óriási szerkezetet mozgatok, félelmetesen sok mechanikai alkatrész, áttétek. Ezt nyilván az ember a kezében érzi. Egészen más egy ilyen orgonát vezérelni, mondjuk, mint egy sokkal kisebbet, adott esetben modernebbet. Tehát ebben pont ez a lényeg, hogy visszaszaladunk másfél száz évet, és így keletkezik az orgonának a hangja, illetve ezt fogja az ember a kezébe. Természetesen nagy élmény.
Én visszaengedem, Dániel, játszol egy kicsit. Kálvinista Róma, a magyar Genf, szokás Debrecent így is emlegetni, a református egyházhoz fűződő szoros kapcsolata és a vallási jelentősége miatt. Debrecen 1567-ben vált a magyarországi reformátusság szellemi központjává, de abból az időből nem maradt ránk egyetlen templom sem, mondta Fekete Károly, a tiszántúli református egyház kerület püspöke. A most 300 éves, 1726-ban elkészült kis templom a város legidősebb temploma.
Nagyon örülök neki, hogy abban a rendezvény sorozatban, amelyik ezt a 300 évet föleleveníti, a debreceni városlakóknak is, illetve a gyülekezetnek lesz egy olyan pont, amit most szervezünk, hogy meg tudjuk valósítani. A sok koncert, a kiadványok és emlékezés előadás sorozat mellett Magyar Emlékpont kitüntető címet kapott a debreceni református kis templom. A Nemzeti Örökség Intézetének a határozata alapján Magyar Emlékponttá nyilvánították, és ennek az emblémájának az elhelyezése fog történni majd a jubileumi évben. Szeretnénk, hogyha egy hangsúlyt kaphatna ez a templom kora miatt is. Ez az emlékpont cím a magyar történelmi emlékhelyet jelentő református kollégium és nagy templom közelében, attól egy pár száz méterre, azt ismeri el, hogy itt olyan esemény történt, amelyik a protestáns egyházak ősi szabadságát elkobzó császári pátens elleni tiltakozásnak egy olyan mérőpontja, ami méltó erre a címre.
A debreceni kis templom, vagy ahogy a helyiek mondják, a Csonka templom 300. születésnapját koncertekkel, előadásokkal ünneplik meg a Civisvárosban. A rendezvénysorozat az advent végéig tart.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 39 perc a nemzetközi terjeszkedés komplex stratégiai folyamat, amelyhez összehangolt üzleti, marketing, logisztikai és fordítási lokalizációs stratégiára van szükség. A sikerhez elengedhetetlen például a társalgási szintű angol. A szakértők azt javasolják, hogy a fordítókat már a piackutatás és a jogi előkészítés korai szakaszában vonják be a kis- és középvállalkozások. További részletek Cinege Leventi.
Mi ez a relax nyelvtanfolyam, amit hirdetnek?
Kérdezték a megszólalót a televízió híradójában még 1988-ban.
Ez egy nyugatnémet rendszer, és ezzel a rendszerrel tanítunk. Ez azt jelenti, hogy ellazult feszültségmentes állapotban nagy mennyiségű tananyagot rövid idő alatt és alaposan elsajátítanak a tanulóink.
Bármennyire is hihető volt ez annó, ma már tudjuk, hogy bizony a nyelvtanulás nem egyszerű, ám annál inkább kifizetődőbb egy Európai Uniós polgár számára.
Zene iránt érdeklődtem, és ez magával hozta azt, hogy meg is kell tanulni ezen a nyelven.
Pribojszki Mátyás szájharmonikás angol nyelven adja ki lemezeit, már egészen fiatalon elkezdett idegen nyelvet tanulni, magántanárhoz járt, később a főiskolán folytatta, aztán több hetet, hónapot töltött külföldön. Ő így tanult meg angolul, tudtuk meg korábban a közmédia M5 Lexikon című műsorából.
Aki nem beszél legalább egy idegen nyelvet, az igazából nagyon nehezen fog tudni elhelyezkedni, vagy egy olyan munkát megcsípni, amire aztán később az életét alapozhatja.
Ez így igaz. Ennek ellenére Magyarországon van még hová fejlődni, mondta el az idézett műsorban Molnár Eszter, az IT biznisz korábbi vezető szakértője.
Azt a megoldást kell választani, ami hozzánk a stílusunkhoz, a típusunkhoz legközelebb áll, és elkezdeni nyelvet tanulni, mert ez nem tartható állapot.
A nyelvtanulásban természetesen segítségünkre lehet a világháló is. Számos nyelvtanfolyam és ingyenesen használható alkalmazás közül válogathatunk, már emelte ki a szakember.
A leggyakoribb hiba az, hogyha magát a lokalizációt és a fordítást nem veszik elég komolyan, és nem olyan partnerhez fordulnak, aki garanciát vállal arra a fordításra és arra a minőségre, amit ők megrendelnek.
Erről pedig már Tótné Szili Beatrix, a Hunnect fordítás stratégiai szakértője beszélt műsorunknak. Magyarországon napjainkban ugyanis a civil szektor mellett, bár a fiatalok már egyre inkább az anyatejjel szívják magukba a nyelvtudást, a kis- és középvállalkozások munkatársai sem állnak a helyzet magaslatán. Ha exportálnak vagy külföldi szerződést kötnek, nem árt, a középfokúton lényegesen nagyobb, akár szakmai nyelvtudás sem, emelte ki a szakértő.
Egy apró hiba, például egy jogi szövegben nagyon komoly pénzügyi kockázattal jár, vagy egy rosszul fordított marketing szöveg nem éri el a végfelhasználót, és nem éri el azt a hatást, amit szerettek volna elérni vele. Érdemes mindent, amit külföldiek fognak olvasni, lefordítani. Azt ne felejtsük el, hogy Magyarországról és a magyar nyelvről beszélünk, és tartsuk észben azt, hogy amint átlépjük a magyar határt, a magyar nyelvet nem értik. Tehát, hogyha bármilyen külföldi partnerrel szeretnénk szerződést kötni, vagy külföldieknek szeretnénk eladni a termékeinket, vagy akár a szolgáltatásainkat, és azoknak a leírását szeretnénk megértetni velük, akkor azt le kell fordítani, másképp nem fogják érteni.
Tótné Szili Beatrix hangsúlyozta, a társalgási szintű angol elegendő lehet ugyan az első kapcsolatfelvételhez, például kiállításokon vagy a kezdeti tárgyalásoknál, ám a szerződések, árajánlatok és jogi dokumentumok fordításánál a középfok már nem megfelelő. A szakértő kiemelte, a professzionális fordítók nyelvi színvonala jóval meghaladja ugyanis a felsőfokú vizsga követelményeit, és a pontos, kulturálisan hiteles lokalizáció elengedhetetlen a nemzetközi üzleti biztonsághoz és hitelességhez, tette hozzá.
Fontos, hogy egyrészt anyanyelvű és az anyaországban élő nyelvészek fordítsák arra a nyelvre, másrészt olyan, aki ahhoz az iparághoz ért. Ne keverjük össze a tolmácsolást a fordítással. A tolmácsolás ugye élő szóban megy, a fordítás pedig írásban van. És a kimondott szó elszáll, az írás pedig megmarad. A lokalizáció megtérülése úgy mérhető, hogy a megrendelő, tehát az exportálni kívánó cég azt a hatást éri el üzletileg, amit szeretett volna, és azt a célt meg is tudja valósítani.
A szakember szerint a kis- és középvállalkozások reálisan megduplázhatják forgalmukat, ha a külpiaci terjeszkedést a többi üzleti elemmel összehangolt, tudatos lokalizációs stratégiával hajtják végre. Hozzátéve, Különösen a jogi fordításoknál a siker legjobb mércéje az, ha a szerződések pontosan azt a funkciót töltik be, amit a felek annak szántak. Nincs félreértés, pereskedés vagy jogi kockázat.
Műszaki fordítás esetében egy gépet exportálunk, és annak használati útmutatóját pontosan lefordítjuk. A két hét múlva nem szólnak vissza Bulgáriából, hogy nem sikerült beállítani a gépet. Pontosan van lefordítva, és azt fogják visszajelezni, hogy kiválóan tudják használni, köszönik szépen, és szeretnének még egyet rendelni. Hogyha én egy szerződést szeretnék kötni, nyilván jogászhoz fogok menni. Tehát nem fogom magam összerakni. Amikor ezt a szerződést leszeretném fordítani, szintén szakértőhöz fordulok, méghozzá egy jogi fordítóhoz, hogy mit jelent az a mondat. Mit fognak rajtam számon kérni, akikkel a szerződést megkötöttem.
Jogi kockázat? Egy súlyos szerződési hiba akár az egész cég anyagi ellehetetlenítéséhez is vezethet. Egy KKV-nál ez gyakran egy ember életművének veszélye, hangsúlyozta a szakember, hozzátéve a külpiacra lépésnél elengedhetetlen a jogi szaktanács és professzionális hiteles fordítás bevonása. Csak pontos szerződések, jogi lektorálás és lokalizált dokumentáció mellett válik az export lehetőséggé, sem pedig kockázattá. Véli Tóth Nészili Beatrix.
A KKV-k saját célországaikat mindig a saját termékük, szolgáltatásuk alapján válaszolnak. Az angol általában véve nagyon régóta a nemzetköziségnek egy szimbóluma. Ha például csak egy szomszédos országba is akarnak először exportálni, akkor is érdemes az angolt is mellé venni, mert az a nemzetköziségnek egy jelképe. Másrészt pedig biztosítják azt a lehetőséget, hogy ne csak azon célországbeli emberek találják meg őket, hanem más piacok is esetleg. Tehát az angol az mindenképpen a nemzetköziség jelképe, valamint egy kiváló kiindulási alap az összes többi nyelvre fordításhoz. Mert angol és bolgár, angol és svéd között sokkal több fordító van, aki mondjuk ahhoz a szakterülethez ért.
A modern technológiát elutasítani nem szabad, ugyanakkor a fordításban a gépek soha nem dolgozhatnak emberi felügyelet nélkül. Ahogy egy gyárban sem hagyjuk magukra a gépeket, a fordítási folyamatokat is szakmai kontrollal kell kísérni, véli a szakértő. Tóthi Szili Beatrix szerint a gépi fordítások és nyelvi modellek jelenleg kiegészítik, gyorsítják a munkát, de még évtizedekig nem helyettesíthetik a szakemberi tudást. A fejlődést támogatni kell, de szigorú visszajelzéssel és kontrollal. A technológia korai alkalmazása hozzájárul a fejlődéshez, de a végső felelősség és minőségbiztosítás mindig emberi feladat kell, hogy maradjon, emlékeztetett a Hunnect fordítás stratégiai szakértője.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 47 perc, megbukott a román kormány alig több mint 10 hónapi hivatali szolgálat után. A szociáldemokraták két hete vonták meg a bizalmat a szerintük együttműködésre képtelen és gazdasági hanyatlást előidéző Nemzeti Liberális Párt elnökétől. Tegnap elkezdődtek a tárgyalások, a részletekről már Baranyi Lászlót, az MTV a bukaresti tudósítóját kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, köszöntöm hallgatóinkat!
Mi okozta az újabb kormányválságot? 37 év telt el a rendszerváltás óta, és talán ez volt a 37. kormány, de javítson ki, hogyha nem jól mondom.
Valóban volt legalább 37 kormány a Romániának, igazából ez csak 20 kormányfőt jelent, de akkor is ugye ha számításba veszük az ideiglenes kormányfőket, így jön ki talán a 37. Ez a 20 kormány is azt jelenti, vagy kormányfő is azt jelenti, hogy az átlag életkora egy román kormánynak nem igazán haladja meg a másfél évet, ilyen szempontból is rövid azonban ez a Dilér Bolozsán vezette kormányzás 10 hónapja. Nos, bele volt szinte kódolva egy feszültség ebbe a négy párti koalícióba, amely azután jött létre, hogy a 2024-25-ös parlament, illetve elnök választásokon nagyon előre tört a szélső jobb oldal, és az összes magát európai elkötelezettségűnek vélő, illetve mondó párt összefogott azért, hogy egy bizonyos úgynevezett egészségügyi kordont vonjon a szélső jobb köré, és hát ebben a nagy koalícióban a jobb és baloldali pártok között éreződött ki nagyon a feszültség. Ugye ez eleve egy nagyon magas költségvetési hiányt örökölt a Bolozsán kabinet, amit csak nagyon szigorú intézkedésekkel lehetett, illetve próbált megfékezni, és nagyon megnőtt a társadalmi elégedetlenség, főleg azoknak a választóknak a körében, akik a szociáldemokrata párt hagyományos szavazói. Ezt a helyzetet a PSD, a szociáldemokrata párt nem igazán tudta úgy kezelni, hogy ne jöjjön ki rosszul belőle. A párt, amelyik ugye hagyományosan az utóbbi 35 évben Románia legerősebb pártjának számított, jelenleg a parlamentben még van 28%-a, de a felmérések szerint már 20% alá csökkent, és hát az elégedetlenek azok gyakorlatilag mind a szélső jobbot, az AUR-t támogatnák. Szóval ebben a helyzetben a szociáldemokrata párt gyakorlatilag már ellenzékként kezdett viselkedni szinte az első pillanattól fogva ebben a koalícióban, és folyamatosan támadta Julia Bolozsán jobboldali miniszterelnököt. Ez a feszültség vezetett végül is oda, hogy fékezni próbálták, úgymond megkötni a kezét a Goromba reformok készülő, illetve azokat végrehajtó kormányfőnek. Ez nem sikerült, megpróbálták lemondásra kényszeríteni, az sem sikerült, végül is összefogott az ellenzékkel a PSD, és így buktatták meg Bolozsánt. És hát gyakorlatilag most egy nagyon kilátástalan helyzetbe került így az ország. Annyi biztos, hogy Bolozsán ebben a következő periódusban még egyszer nem lehet kormányfő, hiszen őt leváltották.
Mi várható most, milyen lehetőségek vannak, vagy állnak a politika előtt? Ugye előrehozott választás nem lesz, ez azt jelenti, hogy valamiféle szakértői kormányra kell számítani, és mikor várható olyan választás, amiben valóban majd a román állampolgárok húzhatják be az X-et valamelyik vezető párt vagy politikus mellé?
Választásoknak a demokratikus voltát nem igazán kérdőjelezte meg senki a szélső jobb oldalon kívül, tehát ez az ő retorikájuk, hogy igazából elcsalták a választást, és hogy mit tudom én, ez a legnagyobb probléma a román társadalomban, de az biztos, hogy a nagy elégedetlenséget kezelni kéne, és a gazdasági helyzet is mondom nagyon rosszul áll, hiszen 10% körül az infláció, technikai recesszióba került az ország, és még sorolhatnám. Tehát ebben a helyzetben gyakorlatilag mindenki ellenzékbe akar menni, ugyanis nagyon hálátlan feladat kormányozni. Ráadásul a parlament összetétele is olyan, hogy van egy baloldali pólus, ez lenne mondjuk a PSD, a szociáldemokrata párt, van egy jobboldali, hasonlóan 28% körüli pólus, és hát van a szélső jobb, amelyiknek most az AUR-nak 20%-a van, de van egy jó pár kisebb frakció is mellette, összesen mondjuk 30%-kal. Nos, miután az államfő Nikus Orbán azt mondta, hogy semmiképpen nem akar olyan kormányt, amelyik a szélsőjobbal működne, legalábbis az ő szavazataikra szorulna, gyakorlatilag patthelyzet alakult ki. Ugye a mostani botrány miatt a jobboldali pártok már nem hajlandók a szociáldemokratákkal, legalábbis nyilatkozat szintjén egyelőre ez van, nem hajlandók a szociáldemokratákkal összefogni, és marad a kisebbségi kormányzás lehetősége talán, hogyha mindenki tartja magát ezekhez a megkötésekhez, amelyik még sérülékenyebb, még bizonytalanabb helyzetet jelentene, akár a jobboldalon, akár a baloldalon alakul egy olyan, nyitatnak be egy olyan kisebbségi kormányt, amelyiknek nincs többsége a parlamentben, az meglehetősen nehezen fogja a következő választásokig elvinni az országot, és alig, hanem még inkább a szélső jobboldal malmára hajtja a vizet.
Baranyi László, a közmédia tudósítója jelentkezett Bukarestből. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 53 perc, csak nem 15 millió fájt, 8,5 terabájtnyi adatot szerzett meg, majd tett közzé a WorldLeaks nevű zsarolásra specializálódott bűnözői csoport. A rengeteg vármegyei lapot, illetve gazdasági és bulvár kiadványokat is koordináló MediaWorks Hungary ZRT-től. Erről beszélgetünk a következő percekben Péter Falvi Attila adatvédelmi biztossal. Jó reggel! Kívánok.
Jó reggelt kívánok!
No, ugye legutóbb talán a Tisza adatlopási botránya után beszéltünk arról, hogy milyen adatok kerülhettek ki, mire használhatják ezeket az adatokat, mennyire érzékenyek ezek az adatok, és az a kiszolgáltatottságot, amelyeknek ez az adatoknak a nyilvánosságra hozatala jelent, azt hogyan lehet visszafogni?
Igen, ez egy adatvédelmi incidens, ami történt, és a hatóság nem gyakran szokott kiadni közleményt adatvédelmi incidensek kapcsán, de ha hivatkozott már a Tisza pártra, akkor a közlemény is hivatkozik, ott nyilván rendkívül sok különleges adat került ki. Itt nem különleges adatokról van szó, mondjuk egy bankszámlaszám, pénzügyi adatok értelemszerűen lehetnek érzékeny adatok, de ez egy másik kategória. Viszont nagy számú adat került ki, amelyek vonatkozásában a hatóság a személyes adatokat emelte ki, és emiatt adta ki ezt a közleményt, és jeleztük, hogy további eljárásokat is folytatunk, további információkra van szükségünk, míg a Tisza pártnál a különleges adat, a politikai vélemény megalapozza azonnal az, hogy ez bűncselekmény. A jelen esetben nyilván majd az is érdekes lesz, hogy a személyes adattal visszaélés, a jogellenes adatkezelés lehet-e bűncselekmény, hogy zsarolás történt-e, tehát megáll-e a haszonszerzési cél, vagy a jelentős érdeksérelem. Ügyészségi, bírósági gyakorlatban a jelentős érdeksérelem nem nagyon szokott megállni, nincs arra gyakorlat, hogy mondjuk egy nagyon nagy számú személyes adat jogellenes kikerülése az internetre, mondjuk a társadalmi érdekben megalapozná a jelentős érdeksérelmet, ezért nyilvánvaló a haszonszerzési cél érdekes lehet. Tehát ezért adtuk ki a közleményt. Noha nyilvánvaló, hogy a kikerült adatokba, hogy a közlemény is hivatkoznak, nézik rá, lehetnek közérdekű adatok, és közérdekből nyilvános adatok is, állami támogatások, stb. A MediaWorks nyilvánvaló, hogy közfeladatot lát el jogszabály alapján, de ez a rész ez most nem érintett ezzel a közleménnyel, hiszen az adatvédelmi incidens a személyes adatokra vonatkozik, a GDPR, az Európai Uniós jog a személyes adatokat védi. Noha nyilvánvaló, hogy a közérdekű adatok meg a közérdekből nyilvános adatok hogyan kerülhetnek nyilvánosságra, azt az infotörvény szabályozza. Tehát nyilván ott is áll, hogy nem ez a módja, hogy ellopjuk az adatokat és kitesszük.
Ugyanakkor nyilván valahogy ezeknek gátat kellene szabni, tudom, hogy ez nem az adatvédelmi biztosnak a feladata, de nyilván tehetnek valamiféle javaslatot erre vonatkozóan. Emlékezzünk a 2010-es Wikileaks botrányra, világszerte bizalmi válságot okozott. Mit tud erre mondani? Fél percünk maradt.
Igen, nyilvánvaló, hogyha megállapítjuk a jogellenes adatkezelést, akkor ki tudunk szabni bírságot. Nyilván a bírság összege adott esetben lehet visszatartó. Az egy más kérdés, hogy ennek a szervezetnek, vagy a sajtóban megjelent bűnözői csoportnak a megkeresése, tőlük behajtani a bírságot, az nem egy könnyű kérdés.
Péter Falvi Attila adatvédelmi biztossal beszélgettünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami halhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté méhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu per Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Macska gyökér, gomló doboz, citromfű. Ha nem jön az álom, te csak csukd be a szemed. A többiben segít a három gyógynövény kivonatát tartalmazó Sedacur Forte.
Átmeneti feszültség vagy elalvási nehézségek esetén próbáld ki a Sedacur Fortét. Nappal oldja a feszültséget, este segíti az elalvást és pihentető alvást biztosít. A koncentrációt nem befolyásolja.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjjel altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Reklámot hallottak. Időjárás jelentés.
Változékony idő várható ma, felhősödéssel, napsütéssel, záporokkal, zivatarokkal, erős déli széllel, viharos széllökésekkel és 20-25 fokkal.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok 2026. május 7-én csütörtökön, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének menetrendjét, esküdtesznek a képviselők és miniszterelnökként Magyar Péter is.
A korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének a Magyar Tudományos Akadémiához visszakerülő kutatóintézetek, mondta a köztestület új elnöke a közmédiában.
Az angol írásbelivel folytatódik ma az érettségi időszak. Következnek a részletek. Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének napirendi javaslatát. Eszerint a program 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök megnyitójával kezdődik, majd a mandátum igazolásuk után leteszik a képviselők az esküt. Ezután megválasztják a házelnököt, az alelnököket és a jegyzőket. A korábbiaktól eltérően már az alakuló ülés napján megválasztják az új miniszterelnököt is. Magyar Péter várhatóan délután 3 óra után nem sokkal le is teheti az esküt. Császár Attila összefoglalója.
A Nemzeti Választási Bizottság országos listás eredmény megállapító döntése jogerőre emelkedett.
Több polgármestert, illetve önkormányzati képviselőt is megválasztottak az április 12-i országgyűlési választáson. A vonatkozó törvény szerint azonban, aki felvette a parlamenti mandátumát, nem maradhat egyik tisztségben sem. Le kell mondania, a helyére pedig időközi választást írnak ki.
Ezúton bejelentem, hogy polgármesteri tisztségemtől a keltezés szerinti időpontban lemondok.
Hajdúböszörmény polgármestere Görögné Bocskai Éva a Tisza színeiben lett parlamenti képviselő.
Megalapítottuk a frakciót.
A fővárosi közgyűlésben is lesznek személyi átrendeződések az összeférhetetlenségi szabályok miatt. A tiszás Bujdosó Andrea és Porcser Áron egyéni mandátumot nyertek, akiket a 2 évvel ezelőtti európai parlamenti és önkormányzati választásokon induló jelöltek közül kell majd pótolnia a pártnak.
Elmondja most, hogy kire szavazott?
A Tiszára szavaztam.
Ugyancsak távozik a közgyűlésből a Podmanicki mozgalom eddigi frakcióvezetője Vitézi Dávid, miután Magyar Péter leendő miniszterelnök őt kérte fel a közlekedési és beruházási miniszteri posztra az új kormányban. De a Fidesz-KDNP-nek is új fővárosi képviselőket kell jelölnie a távozó politikusaik helyére, akik szintén a parlamentben folytatják. Egyikük a pártszövetség eddigi frakcióvezetője Szentkirályi Alexandra, másikuk pedig Radics Béla. Közben megjelent az országgyűlés honlapján a parlament május 9-ére összehívott alakuló ülésének menetrendje. Eszerint az eseményt 10 órakor Súlyog Tamás köztársasági elnök nyitja meg, majd a himnusz elhangzását követően igazolják a mandátumokat, végül a megválasztott képviselők ünnepélyesen esküt tesznek. Az államfő az ülésen javaslatot tesz a miniszterelnök személyére.
Engem fog felkérni miniszterelnöknek.
Az új kormány megalakításával Súlyog Tamás a Tisza párt lista vezetőjét Magyart Péter bízta meg még április 15-én, akinek megválasztásához a parlamenti képviselők többségének támogatására lesz szükség. A szavazást szombat délután 3 órakor tartják. De ezt megelőzően személyi kérdésekben is dönt a tisztelt ház. Megválasztják az országgyűlés új elnökét és alelnökeit. Határoznak a minisztériumok felsorolásáról, illetve a parlamenti bizottságuk felállításáról. Az alakuló ülés végén elhangzik a szózat, a széke és az európai himnusz, valamint a jelenlévők meghallgathatják egy tambura zenekar előadásában a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy kezdetű dalt, valamint a tavaszi szél vizet áraszt című moldvai csángó népdalt.
Mi szeretnénk egy nagy országos, nyilvános rendezvényt hirdetni ide a Kossuth térre.
Délután 4 órától a Kossuth téren katonai díszszemlével és ünnepélyes zászló felvonással folytatódik a rendezvény. Magyar Péter kint is beszédet mond, majd egy Facebook posztja szerint a művészeti produkciók és a meglepetés vendégek után ünnepséget tartanak az Országház előtti Kossuth Lajos téren és a rakparton is.
Jó dolog, hogy visszatérünk Európába, jelentette ki Magyar Péter a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon Sestri Levante-ban Olaszországban, ahol részt vett a Tavaszi szél az ébredés című film bemutatóján.
Magyar Péter elmondta, hogy ma Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozik Rómában. A leendő miniszterelnököt a fesztivált vendégül látó mozi előtt magyarok egy csoportja üdvözölte. Magyar Péter beszédében kiemelte az Olaszország és Magyarország közötti régi barátságot, és úgy fogalmazott, Olaszország a magyarok otthona is. Szerinte a dokumentumfilmnek döntő szerepe volt a Tisza párt választási győzelmében.
Találkozom 10 óra körül Giorgia Meloni olasz miniszterelnök asszonnyal, és aztán pedig repülünk haza, és folytatjuk a kormányalapítási tárgyalásokat, az előkészületeket a parlament alakuló ülésére május 9-ére, ahol mindenkit szeretettel várunk.
A közlekedési tárca leendő vezetője találkozott Lázár János leköszönő miniszterrel, akivel megkezdték az átadás átvétel előkészítését. Ezt Vitézi Dávid hozta nyilvánosságra közösségi oldalán.
A leendő miniszter egy másik bejegyzésben arról is írt, hogy szerinte vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit a saját városképük védelmére. Vitézi Dávid feladatának tekinti az épített környezet megtisztítását, ahogy fogalmaz, a folyamatos reklámzajtól.
A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek. Ezt mondta Gulyás Gergely, a Fidesz következő frakció vezetője.
A Fidesz kormányok 16 éve alatt a magyar gazdaság több mint kétszeresére nőtt. A reálbérek és az állami vagyon megduplázódott, több mint 1 millió ember jutott munkához, az utolsó negyedéves magyar gazdasági növekedés pedig a második legjobb az Európai Unióban, sorolta a leköszönő miniszter. Úgy fogalmazott, hogy az új hatalom és a vele összefonódott balliberális média most arra tesz kísérletet, hogy a korrupció gyanút felvető ügyek miatt kollektív bűnösséggel bélyegezze meg a nemzeti oldalt.
A politikai felelősség közös, a jogi felelősség azonban mindig egyéni. A boszorkányüldözést nem támogatjuk, az új kormánynak és a reményeink szerint továbbra is független igazságszolgáltatásnak minden lehetősége adott bármely ügy teljes körű feltárására. A Fidesz-KDNP mindenkit meg fog védeni, akit alaptalanul rágalmaznak, vagy akit koncepciós eljárásokkal fenyegetnek.
Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyek az ukrán állami pénzintézet tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszkij a Facebookon.
Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért.
Itt a krónika. Márciusban 6,7%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest. A KSH tájékoztatása szerint az ágazatot a feldolgozóipar húzta leginkább.
Az alágak közül a számítógép, az elektronikai és az optikai termékek előállítása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék előállítása jelentősen, még a járműgyártás kismértékben bővült.
Bár sokféle hatás érte a hazai ingatlan piacot áprilisban, az aktivitás mégis csökkent az előző hónaphoz képest, számolt be az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője.
Balogh László a Kossuth Rádióban azt mondta, a húsvéti ünnep és a választás is rányomta a bélyegét a szektorra. Hozzátette, márciushoz képest áprilisban 17%-kal kevesebb érdeklődés volt eladó lakásokra és házakra, de több oka is lehet, hogy kívánnak a vásárlást tervezők.
Van egy olyan piaci várakozás, hogy ha már a nagyvárosokban, és főleg itt Budapestre gondolok, egy használt lakás ugyanannyiba kerül, mint egy új építésű, akkor nagyon sokan várják ezeket az új építésűeket a piacra, viszont ezek még nem jelentek meg olyan nagy számban a kínálatban. Tehát itt van egy felfokozott várakozás az új építésű ingatlanok irányába. Ez egyébként jó hír lehet nemzetgazdasági szempontból, mert már van 5-10 ezer lakás építése csőben a nagyobb városokban, országszerte pedig 10-20 ezer ilyen lakás építését tervezik a beruházók, ami hogyha megépül, akkor ez nem csak a vevői várakozásokat elégítheti ki, hanem azt is tudjuk, hogy minden 10 ezer megépült lakás 1%-kal növeli a GDP mértékét.
A korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének a Magyar Tudományos Akadémiához visszakerülő kutatóintézetek. Erről a köztestület új elnöke beszélt a közmédiában.
Posfai Mihály hangsúlyozta, az új rendszerben önálló gazdálkodás és kutatási lehetőséget biztosítanának a tudományos műhelyeknek. Emlékeztetett, a Hurrán hálózat, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 humán és társadalomtudományi kutatóközpont vezetői is jelezték már, hogy szeretnének visszakerülni az MTA-hoz. Hozzátette, a hálózat visszacsatolására a kutatók elégedetlensége miatt van szükség, illetve azért, mert hosszú távon fennáll a veszélye annak, hogy az intézetek elesnek az uniós támogatásoktól.
Kifejezte a 13 főigazgató is az aggodalmát, a lendületcsoportvezetők és Európai Kutatási Tanácson pályázaton díjnyertes legjobb kutatók Magyarországon, a leghíresebbek, illetve akik a legmagasabb színvonalat képviselik, ők is kifejezték azt, hogy ez így nem jó. Na most, ha nem jó, akkor az akadémia ilyen közvetítő, moderátori szerepet tölthet be abban, hogy az összes érdekelt féllel együtt kidolgozzunk egy jobb megoldást. A jobb megoldásból az egyik lehetőség az, hogy valamilyen formában újra a Magyar Tudományos Akadémiához kerüljenek ezek az intézetek, de nagyobb fokú autonómiát élvezve, mint régen, tehát autonóm gazdálkodás, autonóm kutatás.
A szokottnál könnyebb volt a középfokú történelem írásbeli érettségi, mondta a közmédiának a Szolnoki Petőfi Sándor Technikum és Szakképző Iskola történelem oktatója. Középszinten több mint 71.500-an, emelt szinten pedig 8.273-an adtak számot tudásukról történelemből.
Jancsó Katalin hangsúlyozta, a teszt és esszé kérdések között több olyan kedvelt témakör, például Károly Róbert uralkodása szerepelt, amelyekből könnyű volt felkészülni. Hozzátette, az emelt szintű írásbeli azonban nagyobb háttértudást és komplexebb gondolkodást várt a vizsgázóktól.
Középszinten nagyon kedvezőek voltak, én azt mondom, hogy könnyű volt. Az ókortól napjainkig végig benne voltak nagyon kedvelt témák, és nagyon könnyen, jól megírhatónak találom. Emelt szinten pedig itt azért kritikai gondolkodás kell, logikai tudás, lexikális tudás, és nagy mértékben általános műveltség is nagyon fontos.
Ma az angol, pénteken pedig német nyelvírásbelivel folytatódik az érettségi. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek.
2 hét múlva lejár a személyi jövedelemadó benyújtásának határideje.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője a Kossuth Rádióban emlékeztetett. Az, aki még nem fogadta el az adóhivatal által készített verziót, vagy nem küldte vissza bevallását, illetve valamilyen kiegészíteni valója van, az május 20-áig pótolhatja. Linzmeier Szilvia hozzátette, az érintettek ezt megtehetik egyebek mellett az Ügyfélkapu Pluszon, a DAB telefonos applikáción, a NAV weboldalán, valamint postai úton is. A határidő lejárta után a bevállalás tervezet véglegessé válik.
A kiegészíteni való az 2 dolog lehet nagyon egyszerűen. Az egyik, ha neki jár vissza pénz, valamilyen kedvezményre jogosult, de azt tavaly nem kérte a munkáltatónál. Leggyakoribb a családi kedvezmény, a gyerekek után járó kedvezmények. Ne felejtsük el, hogy október óta a 3 gyerekes anyáknak is ez szia mentesség jár. A másik, ami meg a NAV szempontjából, illetve a költségvetés szempontjából fontos, az pedig az, hogy azokat a jövedelmeket, amelyeket nem tartalmaz a kiajánlott bevallás, hát leginkább az ingatlan eladás, az ingatlan kiadásból származó jövedelem, azokat fel kell tüntetni a bevallásban, és ez a magánszemélynek a feladata, hogy ezzel kiegészítse a bevallását.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig Bicske és Biatorbágy térsége között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani.
Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK infomunkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás az M1-es, M7-es autópálya közös fővárosi bevezető szakaszán a Virágpiactól, és a folytatásban a Budaörsi úton is telítettek a sávok. Szintén lassulást tapasztalhatnak a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán befelé, a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt, a 10-es főúton az Ürömi körforgalomhoz közeledve, a 11-es főúton pedig az M0-ástól a Pünköstfürdő utcáig. Ugyancsak lassú az előrejutás a Hungária körúton, a Kerepesi útnál és a Tököli útnál is mindkét irányban, a Könyves Kálmán körúton pedig az Üllői út közelében. A Soroksári úton kifelé a Haller utcánál változatlanul egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkő zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsán Róbert.
Műsorajánlat.
Kalendárium. A Made in Hungária 100. előadása a József Attila Színházban. Stúdió vendégünk Fekete Gábor, a teátrum művésze. Kihirdették a 35. Művészetek Hölgye programját, és Hofi 90 címmel különleges koncertre készül a Cotton Club Singers.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. Őseink hitvilágáról.
Már Herodotosz leírta a szkítáknál ezt a szertartást, illetve 13. századból még vannak olyan feljegyzések, amelyek már itt a Kárpát-medencében az őseink által ilyen kőz általi megtisztuló szertartást írnak le, és hát én ennek kerestem a forrásait.
Az este. A házigazda Vida Péter színművész, vendége Sólyomfi Nagy Zoltán néprajzkutató, hagyományőrző, zenész. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Hiányolja a teljes átláthatóságot az uniós számvevőszék, szerintük a helyreállítási alap kifizetései nem elég nyomon követhetőek. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
Kifogásolta az uniós számvevőszék a COVID utáni helyreállítást segítő alap átláthatóságát. A luxemburgi székhelyű intézmény szerint nem eléggé nyomon követhetőek a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz kiadásai. Az uniós számvevők megállapítása szerint egyes tagállamok csak külön kérésre és késve adják ki az információkat. A helyreállítási források kedvezményezettjei az esetek több mint felében közintézmények, például minisztériumok, de azt már nem kötelesek közzétenni a tagállamok, hogy ezek az intézmények milyen további kifizetéseket teljesítettek gazdasági szereplőknek. Így nem tudhatja a nyilvánosság, hogy végső soron ki és mennyi forrást kapott, kifogásolták az uniós számvevők. A helyreállítási és ellenálló képességi eszköz olyan egyszeri támogatási program, amit 2021-ben hoztak létre a tagállamok gazdaságának megerősítésére, válaszul a koronavírus járvány okozta válságra. Az alap teljes összege csaknem 724 milliárd euró, amiből a tagállamok részben visszanemtérítendő támogatást, részben pedig kedvezményes hitelt kaphattak. Hazánknak ebből 10,4 milliárd euró jár, de az uniós források visszatartása miatt eddig nem férhetett hozzá Magyarország. Ezt a pénzt is fel akarja szabadítani az új kormány. A program idén augusztus végén lezárul, és ez a határidő jogvesztő. Új intézkedésekkel javítaná a bizottság a szegények és a fogyatékossággal élők helyzetét. A testület szociális tervének célja, hogy 2050-re Európa szerte felszámolja a szegénységet. Javítanák a lakhatáshoz jutás feltételeit, és segítenék a kitörést a gyermekszegénységből. Roxana Münzató szociális jogokért felelős uniós biztos összegzése szerint Európában minden ötödik embert sújt a szegénység. A gyermek gyermekszegénység ennél is súlyosabb, minden negyedik gyermek érintett. A bizottság célja a minőségi munkahelyek teremtése, a gyermekeknek pedig biztosítani kell a lakhatást, az ingyenes oktatást és az egészségügyi ellátást. A bizottság a tagállamokkal közösen kidolgozza az Európai Gyermekgarancia kártyát, ami könnyíti a hozzáférést a szolgáltatásokhoz, tette hozzá az uniós biztos. Megerősítené a bizottság a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 2030-ig érvényes stratégiát is. A tervek szerint uniós szinten bevezetik majd az európai fogyatékossági kártyát és parkolási kártyát. Továbbá támogatná a bizottság a beruházásokat a közlekedés akadálymentesítésébe és a segítő technológiai megoldásokba.
Jó reggelt Magyarország! Csete Beátával.
7 óra 19 perc, stúdiónk vendége Nagy Attila Tibor politikai elemző. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hétvégén megalakul az új kormány, zajlanak az előkészületek, úgy tűnik, hogy most már tisztázódtak a személyi kérdések is, új minisztériumokkal, bizottságokkal, hogy látja az eddigi információkból, hogy milyen kormány formálódik?
Törvényhozási játék tűz lesz jövő hét hétfőtől, tehát lesz egy nagy ünnepség valóban szombaton, az országgyűlés alakuló ülése, de már van terv arra, hogy vasárnap meghallgassák a miniszterjelölteket. Ennek az az oka, hogy ahhoz, hogy a minisztereket ki lehessen fejezni, a magyar parlamenti szokás és előírás szerint meg kell hallgatniuk a parlamenti bizottságoknak a miniszterjelölteket, és akkor tudja a köztársasági elnök az új miniszterelnök előterjesztése alapján kinevezni a minisztereket. Tehát gyors tempóra számítok mindenképpen, és hát valóban, ugye Magyar Péterből miniszterelnök lesz várhatóan szombaton 15 óra körül, és akkor 16 óra után pedig megkezdődik a népünnepély a Kossuth téren.
Ugye korábban szó volt arról, és ön is utalt erre az előzőekben, vagy valami hasonlóra, hogy az alakuló ülésen már új törvények születhetnek. Kétharmad van, tehát elméletileg bármit lehet. Melyik törvény megváltoztatására lesz elsőként lehetőség? Ugye vannak itt a kormányzásban most sürgető teendők, részben, hogyha az uniós források hazahozatalát nézzük, akkor ott nyilván olyan korrupciós intézkedéseket, vagy akár a bírók függetlenségére vonatkozó intézkedéseket kell megtenni, ami alapfeltétele annak, hogy augusztus 31-ig megérkezhessenek a pénzek.
Ugye most már ismert az alakuló ülésnek a napirendje, tehát most már tudjuk, hogy milyen törvényeket, illetve jogszabályokat, döntéseket kívánnak meghozni. Hát először is az új országgyűlés megalakulásához szükséges dolgokat kell meghozni, fel kell állítani az országgyűlési bizottságokat, és nagyon fontos törvény a kormány minisztériumainak felsorolásáról szóló törvény. Ez minden ciklus elején egyébként egy kötelező új gyakorlat, mert még az Orbán kormányok 16 éve alatt is láthattuk, hogy a kormányfő a kormányzati szerkezet megváltoztatása mellett döntött új minisztérium, vagy pedig a hatáskörök átcsoportosításáról. Most ráadásul kormányváltás és hitük szerint rendszerváltás következik be. Tehát itt még inkább átformálják a kormányszerkezetet, megszűnik a csúcsminisztériumi rendszer, tehát 16 minisztérium lesz. Jó néhány olyan tárca, ami az elmúlt 16 évben nem volt, vagy nem úgy volt, tehát például környezetvédelemért felelős minisztérium, oktatásért, egészségügyért felelős külön minisztérium. Tehát az erről szóló törvény, tehát a minisztériumok felsorolásáról szóló törvény meg kell hozni. És valóban jövő héttől lesz, ahogy az előbb említettem, a törvényhozási tűzijáték, mert én arra számítok, hogy valóban az Európai Uniós források hazahozatala érdekében is jó néhány törvényt kell majd módosítani, itt alapvetően korrupció ellenes törvények, de akár szervezeti átalakítások is lehetnek.
Milyen szervezeti átalakításokra gondol?
mondjuk például az integrációs hatóság hatáskörének a megnövelésére, vagy mondjuk a bíróságok szerepének a növelésére, annak érdekében, hogy ők utólag is tudjanak nyomozásokat elrendelni vagy kérni. Ugye ez volt például egy olyan pont, amiben az Európai Bizottság nem volt teljesen elégedett azzal a Orbán kormány által indított reformokkal, amelyeket még 2022 második felében csináltak. Aztán ugye volt vita 22-ben, 23-ban az országgyűlési képviselők vagyonnyilatkozati eljárásával kapcsolatban. Itt is lehet, hogy lesz módosítás. És hát önök számára forró téma, ez a médiatörvény esetleges módosítása. Magyar Péter a választások után is egyértelművé tette, hogy leállítják ideiglenesen a hírszolgáltatást, hogy ezzel egy cezúrát vonjanak végbe. Lehet, hogy ehhez törvénymódosítás, vagy valamiféle kormányrendelet módosítás lesz már akár jövő héten.
Hűha, a cenzúrával indulna a sajtószabadság?
Hát nézze, én nem... Lássuk meg, hogy mi lesz ez a dolog. Az biztos, hogy ha hírszolgáltatás leállítása mellett én vezetőváltásra számítok, tehát beszéljünk egyenesen, tehát azok, akik eddig voltak a közmédia élén, azok nem tarthatók, és én arra számítok, hogy bizony számos szerkesztőnek majd mennie kell.
Ugye kormányváltás esetén ez mindig így van, hogy mindig kicserélődik a teljes grémium, a vezetők, a szerkesztők és a műsorvezetők is, úgyhogy ez nem lesz egy új történet ebből a szempontból, de beszéljünk még néhány dolog. Ugye szakembereket vagy szakértőket választott miniszternek Magyar Péter. A kérdés az az, hogy egy miniszternek mennyire kell, milyen mértékben kell politikusnak lennie, és milyen mértékben kell szakértőnek lennie, mert alapvetően az jó, hogyha ért egy adott területhez, na de hát azért vannak politikai feladatok is, amiket el kell látni.
Így van, ezt a kettőt egyesíteni kell, tehát egyszerre nem baj, hogyha valaki jó szakember, de én inkább Fodor Gábor egykori miniszterrel tudok egyetérteni, aki azt mondta, hogy hát alapvetően itt nem szakembernek, hanem jó politikusnak, illetve jó vezetőnek kell lennie. És én azért gondolom, hogy a Fodor Gábornak igaza lehet, mert hát ő kétszer is betöltött miniszteri posztot, tehát neki saját tapasztalatai vannak erről. Tehát jó kell tudni menedzselni az adott, és ez már az én véleményem lesz, tehát jó kell tudni a menedzselni azt a területet, amely az ő irányítása alá fog tartozni. Többek között jó munkalégkört, illetve motivált munkalégkört kell az új miniszternek majd a minisztériumban megkonosítania. Emellett pedig minél több pénz kell majd a saját szakterülete számára megszerezni. Különösen az egészségügy lesz érdekes, meg az oktatás. Az Orbán kormány bukása, illetve a Fidesz súlyos választási veresége abban is foglaltatik, hogy a lakosság egyre inkább elégedetlen volt, főleg az egészségügyi ellátással.
Hát akkor itt a lehetősége most ugye az új kormánynak, hogy megmutassa, hogy mit tud az egészségügy területén elérni, és hogyan tudja szebbé. Mennyi időt ad egyébként ezeknek az intézkedéseknek? Nyilván lesznek olyan intézkedések az elején, amelyek egyfajta, nem nevezem látszat intézkedésnek, de azért mégiscsak a társadalom lelki világának jólétét próbálják majd szolgálni, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz pénz, mire nem lesz pénz, tehát most itt lesz 100 nap, ugye van egy vállalás is, amit szeretnének elérni. Mi fog történni? Most még szépen jól haladnak a dolgok, hogy mindenki jól érezze magát, aztán meg majd kevésbé?
Hát vannak rövid távú és vannak hosszú távú intézkedések és problémák. Az általam már említett médiatörvény esetleges változtatása, az MTVA vezetésének a lefejezése, azt szerintem gyorsan meg tud történni. Az
de új ez hatalomnak... minden kormányváltásnál ugyanígy történik.
Egyébként nem teljesen ugyanígy, de itt miután kétharmados többség van ráadásul, itt nem kell, hogy mondjam, lacafacázni, tehát...
Én dolgoztam 2002-ben is az MTV-ben. évében, úgyhogy
én csak arra gondoltam, persze, hát én meg visszaemlékszem 1994-re, amikor az elbocsátott rádiósok egy része vissza tudott térni a Kossuth rádióba, tehát valóban annak önnek akkor igaza van abban, hogy kormányváltás esetén vannak politikai váltások, de a szerkezeti váltás is lehet. Tehát például az új hatalomnak megvan arra a többségre, hogy az egész MTVA-t szőröstől-bőröstől megszüntesse, ha úgy akarja. Ezt még nem tudom a részleteket egyébként, tehát majd nyilván meg fogjuk látni, tehát ez egy rövid távú lehetőség. Az egészségügy oktatás átalakítása, vagy mondjuk a gazdaságnak a beindítása, helyrehozatala, na az viszont már hosszabb távú kérdés. Itt már lehetnek olyan pontok, amelyekben érdekeket kell, vagy fognak sérteni, amelyek bizonyos morgást a választók egy részében létrehozhatnak. Például éppen a kapitány István meg Hegedű Zsolt miniszterjelöltek közötti kis nézeteltérés a anyák szülészeti, szülőorvos választásával kapcsolatban már most érzékeli, hogy például az, hogy az anyák kit válasszanak szülőorvosnak, az egy nagyon érzékeny és nehéz kérdés, és nem könnyű ebben bölcsnek és igazságosnak lenni, és számos ilyen pont még lehet majd a következő 4 évben.
No, ennyi időnk volt most erre a beszélgetésre, terveim szerint hétfőn majd folytatjuk. Ugye egy másik műsorban Nagy Attila Tibor politikai elemző volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Bestli Bettina.
Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A kijevi diplomáciai képviseletek evakuálására szólított fel az orosz külügyminisztérium. Az orosz külügyi szóvivő videónyilatkozatában megerősítette, ha Ukrajna megpróbálja meghiúsítani a győzelem napjának megünneplését, akkor Oroszország ellencsapást mér az ukrán fővárosra. Azt javasolta az érintett országoknak, hogy időben menekítsék ki diplomatáikat Kijevből. Oroszországból indított drónok csapódtak be Lettországban. A lett hadsereg közlése szerint a pilóta nélküli eszközök hajnalban lépték át a légteret. Az egyik drón az orosz határ közelében fekvő Rezekne egyik olajtározó létesítményébe csapódott. A helyszínre katonai rendőrségi és tűzoltó egységek vonultak ki. A hatóságok vizsgálják az incidens körülményeit. Működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert az amerikai haditengerészet az ománi öbölben. Az olajszállító, figyelmen kívül hagyva az amerikai jelzést, megpróbált áthaladni a tengeri blokád vonalán, megsértve ezzel a kikötői zárlatot. Az amerikai haderő megerősítette, hogy az Egyesült Államok által bevezetett blokád továbbra is érvényben van az iráni kikötőkből kihajózó és oda tartó vízi járművekre. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint míg 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni idehaza, addig idén tavasztal már 900 litert. Az Európai Unióban ugyanakkor még mindig másfélszer ennyi üzemanyagra elég az átlagfizetés. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyed órás krónikával jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondély ostya vagy kekszválogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl, igazán megéri.
Federico Colli olasz zongorista május 10-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrme.jegy.hu.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt, az Adama új gombaölőszerét, ami napraforgóban és kalászosokban is hatékony. Max biztonság, max hozam, Maxentiszt.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A
műsorvezető Csete Beáta.
Mélyponton a német kancellár támogatottsága egy április végi felmérés szerint a németek mindössze 15%-a elégedett vele, 83%-a viszont elégedetlen, még Olaf Scholz is népszerűbb volt a kormánya végén, erről ír a Politico, de hogy mi vezetett Merz ilyen mértékű népszerűség vesztéséhez, erről már Bauer Bence Németország szakértővel, a Német Intézet vezetőjével beszélgetünk. Jó reggelt kívánok!
Kezdj csokolom és üdvözlöm a hallgatókat!
Ugye tegnap május 6-án volt egy éve, hogy hivatalba lépett Friedrich Merz. Látszólag szép és jó dolgokat ígért a kampányban, migráció visszaszorítását, gazdasági növekedést. Mi lett ezekből?
Az a nagy helyzet, hogy a CDU-CSU egy nagyon rossz helyzetet örökölt az előző jelzőlámpa koalíciótól. Ugye Olaf Scholz vezette, szociáldemokraták, zöldek és liberálisok alkotta a jelzőlámpa koalíció. Előzetesen megbukott, nem tudta kitölteni a ciklus, és előrehozott választás volt 2025 februárjában, és a CDU-CSU pártszövetség azzal kampányolt, hogy ennek a rossz politikának véget kell vetni, és nagyon sok dolgot ígértek, egy migrációpolitika fordulat, egy gazdaságpolitika fordulat, és sok dolgot helyezte kilátásban, mint például az adósságféknek a megtartása, vagy akár szolid gazdálkodás. Na most ebből nemhogy nem lett semmi, hanem még pont rosszabb is lett bizonyos tekintetben, hisz ugye még például példagyanánt a régi koalíció 20 milliárd euró adósság miatt bukott meg, az új kormánykoalíció még hivatalba se lépett, de már felvettek egy 850 milliárdos csomagot. És ezt védelemre akarták költeni, meg klímavédelemre, meg egyébként infrastruktúrára, és most a Német Gazdaságkutató Intézet egy hónappal ezelőtt kihozott egy elemzést, bemutatta, hogy az újonnan felvett adósságnak a 86%-ra nem is erre ment el, hanem teljesen más dolgokra. Ugyanúgy óriási vita van a koalíciós társak között arról, hogy hogy lehet egy munkaalapú társadalmat megvalósítani. Friedrich Merz nagyon gyakran, nagyon értelmes, jó elemzéseket ad a reális helyzetről, csak ugye a politika cselekvés nem következik ebből. Például serkenteni szeretné a németeknek a munkába járását, ugye nagyon magas Németországban home office arány, nagyon kevés a ledolgozott óra, illetve elég sokat betegeskednek a németek, nagyjából egy hónapot beteg egy német munkavállaló, és Friedrich Merz ezt meg akarja változtatni, akár a szociális ellátásokon is akar nyírbálni, és ez a szociáldemokratáknak nem tetszik, és így jutottunk oda, hogy egy év után tényleg csak már 15% gondolja úgy, hogy Friedrich Merz jó teljesít.
Hogyha vannak jó válaszai egyébként egy-egy felvetése, vagy egy-egy problémára Friedrich Merznek, mi akadályozza meg abban, hogy ez egy jó megvalósításig eljusson?
Egészen egyszerű, maga a CDU-CSU felismerte már a problémákat. Csak a cselekvés nem következik be, hisz koalícióban kormányoznak. Ott egy arányos választási rendszer van, és a CDU a maga 28%-ával, amit elért a választáson, nem tud egyedül kormányozni. A 16%-os szociáldemokratákat is be kellett vonni a kormánykoalícióba. Ők viszont minden egyes reform elképzelést megvétóznak, és nem csak, hogy megvétózzák, hanem még nyilvánosan is vitába szállnak a kancellárral. Ez egészen odáig fajult, hogy állítólag az utolsó koalíciós egyeztető tanácson ordibáltak egymással a felek, konkrétan a kancellár meg az alkancellár. Szerintem ez egy nagyon rossz jel, ha vezető politikusok már csak a hangerővel tudják a dolgokat elintézni.
Legalábbis Európa ezen felén, vagy azon felén eddig nem volt ugye szokás az, hogy így kiabáljanak egymással. Ugye megerősödött mindeközben már a tavalyi választásnál is érződött, hiszen a második legtöbb szavazatot az AfD, az Alternatíva Németországért párt kapta. Most már lényegesen többen szavaznának rájuk, hogyha most lenne a választás, de nem lesz előrehozott választás. Azt nyilatkozta tegnap vagy tegnap előtt ugye Merz is, hogy nincs alternatívája ennek a kormánykoalíciónak, illetve tegnap este adott a Német Közszolgálati TV-nek is egy hosszabb interjút.
Igen, ez ténylegesen így van, hogy maga az alternatíva, ami ugye Angela Merkel egyik rossz szófordulatára vezethető vissza, ugyanis Merkel asszony akkoriban úgy mondta, hogy nincs alternatíva. Na, ennek a reakciójának alakult az AfD, mint alternatíva Németországért 2013-ban. Most ez tényleg így van, hogyha figyelembe vesszük, hogy egy politika karanténban van az AfD, és senki se szeretne vele közösködni, akkor ténylegesen igaz ez a kijelentés, hogy nem lehet másképp csinálni, és ugye Merz maga a személyes politika jövőjét azzal kötötte össze, hogy nem lesz kooperáció az AfD-vel. Viszont azt is tudjuk, hogy sokan a CDU-ban már azon vitáznak, illetve olyan diszkusziók is vannak, hogy akár egy előrehozott választás nélkül kormány átalakítást hajtsanak égre a kép, hogy a CDU-CSU egyedül kormányozzon, hisz biztosak lehetnek abban, hogy az AfD a jelentős reformprojekteket támogatná. Viszont ez maga a CDU-CSU-n belül is egy nagyon megvitatott kérdés, hogy lehet-e ilyet csinálni. És sajnos ez jön ebből ki, hogyha nincsen az embernek tényleg más opciója, mondjuk most így, akkor tényleg csak egy koalíciós társal tud kormányozni, akik konkrétan a bukott szociáldemokraták voltak, akik 16%-ot kaptak, és az AfD azóta csak erősödik a mérésekben, 26-27-28%-on áll, sőt, ma reggel jött ki a 100-anhálti mérés, ott már 41%-on vannak, egészen röviden már az abszolút többség küszöbében, és ugye, amikor megalakult egy évvel ezelőtt a kormány, úgy mondták, hogy letzte chance, az utolsó esély, hogy az AfD ne marsírozzon be. Hát ezt az utolsó esélyt nagyon úgy tűnik egy év távlatában, hogy nem sikerült kihasználni.
Ugye még békeidőben Angela Merkel akartam mondani. Szóval még békeidőben Angela Merkel kormányzása alatt nagyon jól teljesített ugye a német gazdaság, gyakorlatilag egy példakép volt Európában, és egy húzó erő volt Európában. Aztán jött egy válság, nevezetesen a migrációs válság, és elindult valamiféle összeomlás felé Németország. Persze ez most egy ilyen idézőjeles összeomlás, de azóta nem is találtak olyan kancellárt, aki kellőképpen ki tudja vezetni ezekből az összeomlásokból, vagy mélypontokból ugye Németországot. Engem az érdekelne, hogy egy olyan erős és olyan stabil, amúgy gondolkodású ország is, mint Németország, hogy nem tud kijönni ezekből a gödrökből? Vagy mi az, ami most hiányzik, vagy tényleg csak a békeidőszakban volt az, ami jól működött, és nem tudnak válságot kezelni?
Egy általános tendencia a nyugat-európai társadalmakban, hogy a fragmentizálódok a pártpolitika rendszer, és bármennyire lenne mondjuk Friedrich Merz személyében akár egy erős vezető, akinek akár okos jó gondolata vannak, folyamatosan gátot szab annak, hogy koalíciós kormányokat kell alapítaniuk, sőt nem csak két párt, hanem gyakran három vagy négy párti koalíciós kormányok vannak, és folyamatos a kompromisszumkeresés, folyamatos a csiki-csuki, egy lépés előre, kettő lépés vissza, így akár még maga egy párt akár ki tudna termelni egy okos gondolkodót, egy erős vezetőt, egy karizmatikus politikust, egy államférfit, nem biztos, hogy érvényesülni tud, hisz annyi köteléke van ennek az illetőnek, és magáról Merzről egyébként én a tekintetben pozitívan szeretnék nyilatkozni, hogy nagyon sok jó ötlete van, és egy programalkotó könyvet is írt a kancellársága előtt, ezt kevesen teszik, csak ugye ebből nem tud semmit, de tényleg semmit megvalósítani, és szegény abban a helyzetben van, hogy amikor a programjából próbál egy dolgot úgymond nyilvánosság előtt kifejteni, akkor egyből kritikát kap. És így nagyon nehéz így előrelépni, és tényleg jelenleg Merznek nincsen alternatívája. Ha a CDU-CSU egy másik konstellációban folytatná, akkor bizonyára Merz nélkül.
No, aztán majd beszélhetnénk legközelebb majd a külpolitikáról, mert hogy Donald Trump amerikai elnökkel sem ápol egyébként kifejezetten jó viszony, de most ennyi időnk maradt. Bauer Bence Németország szakértő volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Köszönöm szépen.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra 41 perc, 10 amerikai terjeszkedésre készülő magyar vállalkozás képviselője vett részt az Egyesült Államok legnagyobb külföldi befektetői fórumán Washingtonban. Tudósítónk Nárai Balázs Zsott járt.
Szinte beutazhatta az Egyesült Államokat az elmúlt napokban az, aki ellátogatott a kontinensnyi ország legnagyobb befektetői fórumára és kiállítására Washingtonban. A Select USA mintegy két évtizede meghatározó eseménye az amerikai szövetségi államoknak, valamint azoknak a külföldi vállalatoknak, amelyek az Egyesült Államokban szeretnének piacra lépni. Ahogy a szervezők mondták, itt ténylegesen a szövetségi államok versenyeznek a beruházókért. Egymás mellett sorakoznak az államok standjai. Alaszka a jövő határvonalaként hirdette magát. Ohio a munkaerővel, ahogy Missouri is a képzett munkaerőt ígérte. Más alacsony adókkal, kedvező szabályokkal. Montana a természeti környezettel. Tennessee a viszkivel. Idaho többi között az élelmiszeriparral. Észak-Karolina az ipart helyezte a fókuszba. Texas az olcsó energiát és jó erőforrás ellátottságot, Oklahoma pedig többi között azt, hogy az állam ugyanaz ország közepén fekszik, de közvetlen hajózási útvonalat biztosít a tenger felé, a Mississippi folyón keresztül. A jelenlegi amerikai adminisztráció deklarált célja az Egyesült Államok újraiparosítása. Az, hogy visszahozzák a termelő munkahelyeket, ehhez ajánlanak kedvezményeket.
We have companies and investors represented from over 100 countries.
Howard Lutnick, kereskedelmi miniszter, a Select USA hétfői megnyitóján arra mutatott rá, hogy az idei eseményre több mint 100 országból érkeztek amerikai befektetésben gondolkodó delegációk. Azt is hangoztatta, hogy a 2025-ös eseményen 139 milliárd dollárnyi üzlet köttetett. Egyben arra biztatta a külföldi szereplőket, hogy ne várjanak, mert jelenleg minden korábbinál kedvezőbb beruházási feltételek fogadják őket az Egyesült Államokban, és ilyen többé nem lesz. Régi modellként jellemezte azt, amikor az Egyesült Államok külföldre szervezte ki a termelést, és az üzemek más országokban jöttek létre. Azt hangsúlyozta, hogy fejlett termelési bázissal a gyártási tevékenységet most visszahozzák, és azon külföldi vállalatoknak, amelyek beruházással érkeznek, további lehetőségeket biztosítanak. A külföldi befektetési eseményre idén 10 magyarországi vállalkozás képviselője érkezett innovatív termékkel, szolgáltatással, amelynek piacot, illetve együttműködő partnert keres. Bársony Farkas egy startup vezérigazgatójaként egy digitális fejlesztéssel érkezett, ami az üzletet és a jótékonyságot köti össze.
A Charity ez egy közösségvezérelt digitális marketing platform, mely innovatív módon hozza össze a reklámozni, hirdetni kívánó cégeket azon civil szervezetekkel, akik egyébként társadalmi vagy környezetvédelmi fenntartatossági célokat szolgálnak. És ez egy magyar innováció, és mi valóban úgy gondoljuk, hogy exportképes. Ilyen konferenciákon kívül is keressük az üzletépítés lehetőségét. Jelenleg is szervezünk egy pilotot egy floridai céggel. Ennek a konferenciának az időzítése éppen megfelelő volt, hogy akkor a floridai pilot mellett más államok képviselővel is tudjunk találkozni, akik a üzletfejlesztésért felelősek.
Gyömbér Csenge egy saláta alapú gyors étteremlánc képviseletében jött az amerikai fővárosba.
Én a Freshland Europe Kft-t reprezentálom itt a Select USA Investmenten, és az a koncepciónk, hogy a salátázón belül, az éttermen belül egy ilyen benti vertikális farmot alapítsunk, ami tudja szolgáltatni a salátát a vendégeknek. Ez a konferencia nagyon sok esélyt adott arra, hogy kapcsolatokat tudjak építeni itt Amerikában és Amerikán belül, úgyhogy mi nagyon nézegetünk így az amerikai piac felé, nagyobb városokat, ahol nyitottak az egészséges életmódra, az egészséges étkezésre, a fit életmódra igazából. Szóval ezeket a részeket néztük, és ezek a visszajelzések is jöttek. Nagyon pozitív visszajelzések voltak, igazából nagyon érdekli az amerikai piacot, úgy látjuk, hogy a mi termékünk, vagy amit mi szolgáltatnánk, így nagyon pozitívak voltak ezzel kapcsolatban.
A magyar vállalkozások megjelenését és részvételét a Magyar Innovációs Ügynökség X-Pent programja szervezte. Az Egyesült Államok Budapesti Nagykövetségének támogatásával, az amerikai fővárosban pedig az itteni magyar nagykövetség segítette a delegáció eligazodását. Szeverényi Ivon, az X-Pent program vezetője.
Ezen dolgozik, hogy a magyar innovációkat eljuttassa a külpiacra, és hogy a vállalkozásoknak ezt a piacra lépés idejét lecsökkentsük, amennyire lehet, és ennek megfelelően válogatunk évről évre bizonyos rendezvényeket. Amerika abszolút nyitott a jó ötletekre, tőke az van, ez kétségtelen, a ticket size az nagy, tehát abszolút érdemes mindenkinek, akinek van egy jó ötlete. Az innováció az nagyon sokba kerül, ezt ugye tudjuk, a magyar piac pedig véges, és ezért is hoztuk létre mi ezt a programot 2 évvel ezelőtt, hogy ezeket az innováció hangsúlyos cégeket hozzásegítsük arra, hogy külpiacon hamarabb meg tudják vetni a lábukat.
So our policy goal in Idaho is to just make sure that we're providing stability, predictability.
Idaho államból Kelly Anton, a szövetségi állam szenátusának elnöke, a Kossuth Rádiónak elmondta, hogy államuk befektetéspolitikai célkitűzése, hogy a külföldi befektetők Idahót főbe járatként lássák meg, hogyha az Egyesült Államokba érkeznek. Állandóságot és kiszámíthatóságot kínálva, alacsony adókkal, kevés szabállyal és jó ösztönzőkkel várják a befektetőket, hangoztatta, és hozzátette, hogy másik befektetéspolitikai céljuk, hogy az Idaho-i alapítású vállalatokat miként tudják európai beruházáshoz segíteni.
And get them to invest in Europe.
And what it allows them to do is operate on US soil, employ American workers, but
az Egyesült Államokban évszázadokban évszázados múltra tekintenek vissza a külföldi kereskedelmi övezetek. Még az 1930-as években hozták létre az elsőket. Ezek a vámszabad területek. Melissa Irman, az Amerikai Külkereskedelmi Övezetek Országos Szövetségének stratégiai igazgatója elmondta, hogy amerikai vámterületen kívüli övezet az Egyesült Államok minden szövetségi államában van. Rámutatott, hogy egy-egy ilyen térség lehetővé teszi egy vállalkozás számára külföldről, hogy amerikai földön működjön, amerikai munkaerőt alkalmazzon, de az Egyesült Államok kereskedelmi területén kívül maradjon, vagyis oda adók, vámok, illetékek nélkül szabadon behozzon nyersanyagokat a világ bármely pontjáról, vagy az Egyesült Államokból. Ott azt feldolgozza, átalakítsa. Fizetési kötelezettség pedig csak akkor terheli, hogyha a terméket az Egyesült Államok kereskedelmi területére szállítja. Ez az üzleti megoldás a vállalatok számára, különösen ilyen turbulens időkben, mint a maiak, nagyobb mozgásteret biztosít, tompító hatást gyakorol, különösen a pénzmozgásokat illetően, hiszen közelebb van az eladás helyéhez, mint a beszerzéshez. Hangoztatta Melissa Irman, az Amerikai Külkereskedelmi Övezetek Országos Szövetségének stratégiai igazgatója a Select USA befektetési fórumon.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
7 óra 49 perckor pedig gazdasági kérdésekkel folytatjuk itt a stúdióban. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató, kutatási igazgatója a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, hát több dologról kellene beszélnünk. Egyrészt arról, hogy azt mondja a gazdasági miniszter, hogy jó állapotban adják át a gazdaságot. Mit jelent ez a jó állapot? A másik pedig, hogy azért az Eurostat is készített, igaz, hogy ez egy összehasonlító elemzés ugye a lakossági energiaárak tekintetében, mert azt írják, hogy még mindig Magyarországon például a legkedvezőbbek az energia árak. De hát itt az első száznapos programban aztán az új gazdasági miniszter Kapitány István sok mindent ígér, eszélcsökkentést, különböző gazdasági bejelentéseket tesznek, tehetnek majd a következő napokban. Na nézzük először a jelenlegi helyzetet, aztán beszéljünk arról is, hogy a Nemzetközi Valuta Alap hogyan látja most Európának a helyzetet.
Hát, hogyha jó állapotról beszélünk, akkor általában érdemes a számokat előhozni, és megnézni, hogy hogyan alakult az infláció, vagy a gazdasági növekedés. Ebben a vonatkozásban azért most nem panaszkodhatunk az előző időszakokkal való összehasonlításban. Magyarországon például 2% feletti inflációt vártak az elemzők a piacon, 1,8% lett, ami azért mérsékelt ütem. Nyilván ez növekedni fog, de azért jól látható, hogy például a védett ár intézménye, mint olyan, nyilván vannak olyanok, akiknek ez nem tetszik például, ugye a piacon, azért az infláció csökkentő hatását megteszi. A gazdasági növekedés is újraindult, ugye, hogyha nem is repülő rajta, meg nem is akkor, de azért most látható, hogy megmozdult a gazdaság, és ennek egyik magyarázó tényezője az ipar teljesítménye. Pont a tegnapi napon volt ez hír, hogy azért a korábbiakhoz képest most azért látványosabban tudott növekedni az ipari teljesítmény. Ami esetleg aggodalomra adhat okot, az pedig a költségvetésnek a hiánya, költségvetésnek a helyzete. Ugye Magyarországon van egy olyan jelenség, amit úgy hívunk, hogy fiskális alkoholizmus, ez mindig velünk volt. Talán ez felerősödik akkor, hogyha választási év van, de azért ugye 10%-nál nem jár a költségvetési hiány, mint például Romániában. Ugye nyilván a költségvetés az ki volt feszítve, ki is van feszítve, úgyhogy ha az új kormányzatnak a terveiről van szó, akkor érdemes figyelembe venni azt, hogy mi fér bele. Tehát SZIA csökkentés kapcsán, családi pótlék növelése kapcsán. Úgyhogy ugye a helyzetkép az az, hogy önmagában véve tart Magyarország felé meg Európa felé egy strukturális sok, egy átalakulás, egy infláció, egy lassuló növekedés ütem, ezt mondja az IMF egyébként, és hát ugye erre kell felkészülni az új kormányzatnak.
Ez a közel-keleti válság miatt tart Európa felé, tehát ez az okozója alapvetően?
Kicsit profán módon azt mondhatjuk, hogy nem csak kőolajat, hanem inflációt is importálunk a közel-keletről, ez ténylegesen így van, és az Európai Központi Bank most azért egészen jelentősen emelt az inflációs várakozásán 2026-ra, már 2% fölé emelte a várakozásokat. Az IMF pedig azt jósolja, hogy ha a legrosszabb forgatókönyv megvalósul, akkor a globális gazdaság növekedése csak 2% lehet, hát az infláció az pedig meglódulhat, ami rossz hír Európának, és rossz hír tulajdonképpen a világgazdaság országainak, úgyhogy inkább arra kell felkészülni 2026-ban, hogy vontatott növekedés és nagyobb inflációs nyomás következik.
Milyen állapotban várják egyébként az Európai Unió országai ezt a közeledő sokkot vagy inflációt?
Az inflációs löket már látható. A legfrissebb statisztikák szerint a 27 országból már 23-ban emelkedett az inflációs ütem. Köztük volt ugye Magyarország is 1,4-ről 1,8%-ra. Néhány olyan ország volt, ahol ez még nem jelent meg. Tehát ez az inflációs oldal tovább fog növekedni egyébként. És növekedés szempontjából nincsenek jó hírek összességében, azért nyilván mondjuk az számunkra jó, hogy a német gazdaság megmozdult és a korábbi recesszióból kikeveredett, de önmagában véve növekedési áldozata lesz ennek az inflációs soknak, és hát marad továbbra is az a vontatott növekedés, amit például az év elején az IMF jósolt Európára, ez az 1,6%-os maximum növekedési mutató. Nem biztos, hogy ez így meg fog valósulni, például Németországra a német gazdasági minisztérium, vagy Németország kapcsán egy 0,5%-os növekedést vár csak erre az évre.
Uh-huh. Említette, hogy most már azért kikeveredett, vagy kikeveredni látszik ugye a német gazdaság is abból a recesszió közeli állapotból, amelyikbe bele lavírozta tulajdonképpen saját magát, ugye itt az orosz-ukrán háború elindulása óta. A kérdés az az, hogy mivel sikerült, mert hogy fontos egyébként az európai országoknak, pláne itt közel, vagy közép- és kelet-európában az európai országoknak az, hogy milyen gazdasági teljesítményt tud nyújtani Németország. Mi volt az, amivel ki tudta rángatni magát Németország ebből a recesszió közeli állapotból? Az, hogy például az autóipar átállt fegyvergyártásra?
Hát tulajdonképpen elindult egy nagyobb költségvetési program, tehát sokat emlegettük azt, hogy sok 100 milliárd eurót kíván ugye a német gazdaság megmozgatni különböző infrastruktúrális fejlesztési projekteken keresztül, például azáltal, hogy diverzifikáció történik valóban a gazdaságban, ahogy ön is említette, hát nyilván ennek van növekedés ösztönző, növekedés generáló hatása, és egyébként kisugázó hatása is a V4-es országokra. Hát sokan még most is felteszik a kérdést, hogy egyáltalán függőek vagyunk-e a német gazdaságtól, itt álljon két számadat, a termékkivitelnek nagyjából a 25%-a Magyarországról Németország felé tart, és ennek a 25%-nak körülbelül az egyharmada az autóiparhoz kapcsolódik. Tehát vagy autó, vagy egyébként alkatrész, vagy mondjuk a beszállítókat lehet említeni, úgyhogy a függő helyzet detektálható és ugye jól látható.
Milyen érdekes ugye, hogy az autóipar vagy az autóimport az milyen függésbe helyez országokat vagy tart országokat. Ugye most Donald Trump amerikai elnök újra fontolóra vette az autóimportra vonatkozó vámok emelését. Ez pedig hát ugye Szlovákia gazdaságát érintheti nagyon-nagyon kellemetlenül, mert hogy az Egyesült Államokba irányuló exportjának mintegy 3/4-ét adja az autóipar. A szlovák gazdaságot eddig egy stabil és jól teljesítő gazdaságként ismertük.
Szlovákia egy nagyon érdekes eset, ugyanis, hogyha valaki felüti a statisztikákat és megnézi az export nagyságát és a GDP-nek a nagyságát, akkor a kettő majdnem ugyanaz. Tehát azt lehet mondani, hogy egy rendkívül nyitott gazdaságú országról van szó, és ott kialakult egy, hát egy szélsőséges struktúra. Ennek az exportnak a nagy része az autóiparhoz, az autó kivitelhez kapcsolódik. És abban az esetben, hogyha ebben a szektorban valamilyen lassulás van, vagy anomália van, akkor az megrázza a szlovák versenyképességet, a szlovák munkahelyeket. Egy nagy kitettség alakult ki ott abban az országban, és itt is javasolható lenne, hogy elinduljanak a diverzifikáció útján. Mert hogyha nem fogy annyi autó, vámok vannak például, akkor értelemszerűen ezt megérzi a szlovák gazdaság.
Uh-huh. Itt Magyarországon ugye most szombaton megalakul az új kormány, aztán elkezdi a munkáját. Nyilván már az első napokban beszéltünk itt egyébként a politikai elemzővel is erről, hogy különböző törvényeket hoznak, vagy törvényeket módosítanak. A gazdaság területén milyen irányba kell elindulni? Mi az, amivel mi lesz a megfelelő igazodási pont? Inkább úgy kérdezem, mert itt nagyon sok felé kell majd igazodni.
Van egy nagy kép, ez pedig az, hogy struktúraváltásra van szükség a magyar gazdaságban. Ugye lehet látni, hogy most van egy inflációs löket, lassul a növekedés. Ugye Magyarországon vannak úgymond kormányokon átívelő gondok, problémák, ilyen például az idősödés, versenyképesség, innováció kérdése. Tehát, hogy egyrészt a nagy képpel érdemes foglalkozni.
De hát most az idősödés és a versenyképesség az Európa szerte problémát jelent. Aztán a másik egyébként az innováció, az nagyon érdekes, amit mondott, mert ezen még lehetne beszélgetni, hogy ebben mi vagyunk lemaradva, vagy Európa ezen fele van lemaradva, és milyen tennivalók vannak itt.
Igen, tehát hogy itt vannak nagy kérdések, tehát, és egyébként nehezen megoldható kérdések, ugye másrészt pedig, ami ugye Magyarország esetében, tehát hogy tényleg azon a megoldandó kérdés az az, hogy mi lesz az infláció növekedésével, illetve hogyan lehet majd tovább vinni a gazdaságnak a lendületét, és egyébként megőrizni azt a most már szemmel látható gazdasági növekedést, amit a legutolsó statisztikai adatok alapján láthattunk. És ugye a költségvetést úgy alakítani, hogy ahogy a tervek szerint az majd megfeleljen például az euró bevezetésére 2030-ig, ugye vannak ilyen tervek, és ugye jól látható, hogy itt egy ilyen következetes csatorna kezd felépülni, úgyhogy Magyarország számára, tehát ilyen jellegű tennivalók vannak, vagy lesznek például ebben az évben, tehát költségvetés, és ugye ennek kell majd követnie, vagy ezt kell majd követni a pénzügyi politikának, a fiskális politikának. Ugye Varga Mihály hangsúlyozta, hogy tulajdonképpen a árak stabilitása fontos, az az elsődleges a jegybank számára.
Innen folytatjuk legközelebb. Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz gazdaságkutató kutatási igazgatója volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! Továbbra is lassú a haladás a fővárosban, a budai alsó rakparton, a Rákóczi hídtól észak felé, illetve a Margit hídnál déli irányban. A Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonal is csak lassan járható befelé. Erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton egyaránt, a Szilágyi Erzsébet fasorhoz közeledve. Továbbá az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza is változatlanul nehezen járható az Egér úttól. Varga Etele, BKK Info.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. május 7-én csütörtökön. A mikrofonnál Csette Beáta. Most hallgassák meg a hírösszefoglalót, a stúdióban a bemondó Beskén Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Kiköthet Tenerifén a fertőzött óceánjáró, az utasokat hazaszállítják. Két utasnál is azonosították azt a vírustörzset, ami lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen.
Közzétették az országgyűlés szombati alakuló ülésének menetrendjét, esküdt tesznek a képviselők és miniszterelnökként Magyar Péter is.
Az angol írásbelivel folytatódik ma az írásbeli érettségi. Következnek a részletek. Egy ritka andoki vírustörzset azonosítottak a zöldfoki szigeteknél Veszteglő óceánjáró két utasának szervezetében. Ez az, amely lehetővé teszi, hogy a hantavírus emberről emberre terjedjen.
Az Argentinából kifutott holland hajóutasai közül eddig hárman haltak meg, és többen megbetegedtek, akik közül többen már kórházban vannak. A fertőzés miatt a hajó eddig nem köthetett ki sehol, és a vízen vesztegel. Most viszont a spanyol kormánytól engedélyt kapott, hogy pénteken a Kanári-szigeteken Tenerifén kikössön. Az utasokat innen megfelelő protokollal hazaszállítják a különböző országokba. Az egészségügyi hatóságok közölték, hogy folyamatos a kontaktkutatás, hogy ne terjedjen tovább a fertőzés.
Továbbra is alacsonynak tartja a közegészségügyi kockázatot az Egészségügyi Világszervezet.
A WHO járványügyi osztályának vezetője azt közölte, nem kaptak arra vonatkozó információt, hogy az óceánjáron azonosított hantavírus törzsben olyan változás történt volna, amely fokozná annak fertőző képességét.
Az Irán elleni légi csapások újraindítását és a korábbinál intenzívebb bombázásokat helyezett kilátásba az amerikai elnök arra az esetre, ha Teherán nem teljesíti Washington elvárásait.
Bár Donald Trump a hormuzi szoros védelmében indított szabadságprojektet a tárgyalásokon történt előrelépés miatt váratlanul felfüggesztette, a kikötői blokád továbbra is érvényben marad. Az amerikai kormány elsődleges célja az iráni atomprogram végleges leállítása.
Az orosz hadsereg már több mint 1800 alkalommal sértette meg a tűzszünetet tüzérségi támadásokkal és légi csapásokkal, közölte az ukrán elnök.
Volodymyr Zelenszkij tájékoztatása szerint a Dnyipro, Zaporizsja és Kramatorszk elleni bombázások után a katonai és hírszerzési jelentések alapján fognak dönteni a szükséges válaszlépésekről. Hozzátette, egyértelmű, hogy Oroszország elutasította az Ukrajna által kezdeményezett tűzszünetet. Vlagyimir Putyin korábban a pénteken kezdődő győzelemnapi ünnepségek idejére hirdetett tűzszünetet. Moszkvában már készülnek a szombati parádéra. Idén azonban nem vonulnak fel nehéz haditechnikai eszközök a Vörös téren. Az ukrán elnök szerint ez azt jelenti, hogy Oroszország fél az ukrán drónoktól.
Magyarország visszaszolgáltatta Ukrajnának azt a pénzt és aranyat, amelyet az ukrán állami pénzintézetek tulajdonát képezték, és amelyeket a magyar titkosszolgálatok márciusban foglaltak le, jelentette be Volodymyr Zelenszkij a Facebookon.
Az ukrán elnök szerint ez fontos lépés a Magyarországgal fenntartott kapcsolatokban. Azt is írta, hogy hálás Magyarországnak a konstruktív hozzáállásért.
Romániában informális egyeztetések kezdődtek, miután bizalmi szavazáson megbukott az Ilie Bolozsán vezette koalíciós kormány. A román parlament legnagyobb frakciójával rendelkező Szociáldemokrata párt főtitkára úgy nyilatkozott, hogy újjászerveznék az európai elkötelezettségű pártok koalícióját, amelyből két hete léptek ki. Az egykori koalíció pártjai közül kettő, a Nemzeti Liberális Párt és a Mentsétek meg Romániát szövetség viszont úgy nyilatkozott, nem hajlandók újabb koalíciós megállapodásra lépni a szociáldemokratákkal. Nikus Ordan államfő kizárta az előrehozott választásokat. Baranyi László, a közmédia bukaresti tudósítója azt mondta, most olyan kényes a helyzet, hogy inkább mindenki ellenzékben akar lenni.
Miután az államfő Nikus Ordán azt mondta, hogy semmiképpen nem akar olyan kormányt, amelyik a szélsőjobbal működne, gyakorlatilag padhelyzet alakult ki. A mostani botrány miatt a jobboldali pártok már nem hajlandók a szociáldemokratákkal, legalábbis nyilatkozat szintén egyelőre ez van, nem hajlandók a szociáldemokratákkal összefogni, és marad a kisebbségi kormányzás lehetősége talán, amelyik még sérülékenyebb, még bizonytalanabb helyzetet jelentene, akár a jobboldalon, akár a baloldalon. Iktatnak be egy olyan kisebb kormányt, amelyiknek nincs többsége a parlamentben, az meglehetősen nehezen fogja a következő választásokig elvinni az országot, és alig, hanem még inkább a szélső jobboldal malmára hajtja a vizet.
Itthon közzétették a parlament honlapján az országgyűlés szombati alakuló ülésének tervezett napirendjét. Az ülést 10 órakor nyitja meg Súlyog Tamás köztársasági elnök. Majd a képviselők meghallgatják a Nemzeti Választási Bizottság és a Nemzeti Választási Iroda elnökének beszámolóját az országgyűlési választásról.
A mandátum igazolás után a képviselők esküt tesznek, ezzel megalakul az új országgyűlés. Az ülésen megválasztják az országgyűlés elnökét, alelnökeit és jegyzőit, majd ezután következik a miniszterelnök megválasztása. A parlamenti képviselők több mint a felének szavazatával választják meg az új kormányfőt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt ünnepélyes keretek között tesz esküt, majd beszédet mond. Az alakuló üléssel párhuzamosan a Tisza párt egész napos ünnepséget tart a Kossuth téren és a rakparton, amihez csatlakozik a főváros is.
Jó dolog, hogy visszatértünk Európába, jelentette ki Magyar Péter a Riviera Nemzetközi Filmfesztiválon Olaszországban, ahol részt vett a Tavaszi szél az ébredés című film bemutatóján.
Magyar Péter elmondta, hogy ma Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozik Rómában. A lendő miniszterelnököt a fesztivált vendégül látó mozi előtt magyarok egy csoportja üdvözölte. Magyar Péter beszédében kiemelte az Olaszország és Magyarország közötti régi barátságot, és úgy fogalmazott, Olaszország a magyarok otthon. Is. Szerinte a dokumentumfilmnek döntő szerepe volt a Tisza párt választási győzelmében.
Találkozom 10 óra körül Giorgia Meloni olasz miniszterelnök asszonnyal, és aztán pedig repülünk haza, és folytatjuk a kormányalapítási tárgyalásokat, az előkészületeket a parlament alakulülésére május 9-ére, ahol mindenkit szeretettel várunk.
Személyes adattal való visszaélés miatt indult nyomozás, miután 8,5 terabájt adat szivárgott ki a MediaWorks Hungary ZRT rendszeréből. A vármegyei gazdasági és bulvárlapokat is kiadó média birodalom hálózatából egy zsarolásra specializálódott bűnözői csoport szerzett meg illegálisan 15 millió fájt, és tette közzé azokat az interneten.
Nyilvánosságra kerültek bérjegyzékek, szerződések, kimutatások, belső üzenetek is. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság indított vizsgálatot. Péter Falvi Attila adatvédelmi biztos a Kossuth Rádióban azt mondta, ugyan nem érzékeny, de személyes adatokról van szó, ezért a hatóság további eljárásokat folytat.
Érdekes lesz, hogy a személyes adattal visszaélés, a jogellenes adatkezelés lehet-e bűncselekmény, hogy zsarolás történt-e, tehát megáll-e a haszonszerzési cél, vagy a jelentős érdeksérelem. A ügyészségi, bírósági gyakorlatban a jelentős érdeksérelem nem nagyon szokott megállni. Nincs arra gyakorlat, hogy mondjuk egy nagyon nagy számú személyes adat jogellenes kikerülése az internetre, mondjuk a társadalmi érdek megalapozná a jelentős érdeksérelmet, ezért nyilvánvaló a haszonszerzési cél érdekes lehet.
A korábbinál nagyobb autonómiával rendelkeznének a Magyar Tudományos Akadémiához visszakerülő kutatóintézetek. Erről a köztestület új elnöke beszélt a közmédiában.
Pusfai Mihály hangsúlyozta, az új rendszerben önálló gazdálkodást és kutatási lehetőséget biztosítanának a tudományos műhelyeknek. Emlékeztetett, a Hunren hálózat, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez csatolt 4 humán és társadalomtudományi kutatóközpont vezetői is jelezték már, hogy szeretnének visszakerülni az MTA-hoz. Hozzátette, a hálózat visszacsatolására a kutatók elégedetlensége miatt van szükség, illetve azért, mert hosszú távon fennáll a veszélye annak, hogy az intézetek elesnek az uniós támogatásoktól.
Kifejezte a 13 főigazgató is az aggodalmát, a lendületcsoportvezetők és Európai Kutatási Tanácson pályázaton díjnyertes legjobb kutatók Magyarországon, a leghíresebbek, illetve akik a legmagasabb színvonalat képviselik, ők is kifejezték azt, hogy ez így nem jó. Na most, ha nem jó, akkor az akadémia ilyen közvetítő, moderátori szerepet tölthet be abban, hogy az összes érdekelt féllel együtt kidolgozzunk egy jobb megoldást. A jobb megoldásból az egyik lehetőség az, hogy valamilyen formában újra a Magyar Tudományos Akadémiához kerüljenek ezek az intézetek, de nagyobb fokú autonómiát élvezve, mint régen, tehát autonóm gazdálkodás, autonóm kutatás.
Az angol írásbelivel folytatódnak ma az írásbeli érettségi vizsgák.
A szerdai középszintű történelem vizsgán ismert témákat és jól megoldható feladatokat kaptak a diákok a szaktanárok szerint. A pedagógusok kiemelték, hogy a forrásközpontú kérdéssorok és a népszerű esztétémák, mint például a céhek működése, a Rákosi korszak vagy Első Károly hatalmának megszilárdítása, kifejezetten vizsgázó baráttá tették az írásbelit.
Több mint 1000 gyermek kapott új szemüveget a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat segítségével. A szervezet alapító elnöke a közmédiában elmondta, az egy évvel ezelőtt kezdődött programjukban rászoruló családok kaphattak fejenként maximum 80 ezer forint támogatást, amelyet gyermekük szemüveg vásárlására fordíthattak.
Edvi Péter hangsúlyozta, hogy az egyik legnagyobb hazai bank is felajánlotta segítségét a program finanszírozásához, és a mintegy 50 ezer ügyfele mikroadománya által több mint 36 millió forint gyűlt össze. Edvi Péter hozzátette, tapasztalataik alapján hatalmas az igény a szemüveg támogatásra, ezért tervezik a program folytatását.
Nagyon örülünk neki, hogy 1001 gyerek szemekhez jutott, de azt gondoljuk, hogy további 2-3 ezernek még biztos szüksége lenne. Olyan családoknak, mert szeretném kihangsúlyozni, hogy mi mindig a leghátrányosabb helyzetű, a legrászorulóbbakat támogatjuk.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon az 50-es kilométertől a 20-as kilométerig Tatabánya és Biatorbágy térségek között lassulásra, szakaszos torlódásra kell számítani.
Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Balesetnél helyszínelnek a fővárosban a Hungária körúton, az Egresi útnál a Rákóczi híd felé, ahol csak a külső sáv járható, és emiatt araszolásra kell számítani. Szintén baleset nehezíti az előrejutást a 13. kerületben a Fáj utcában, a Hajdú utcánál. Továbbra is telített az M1-es, M7-es közös bevezető szakasza az Egér úttól, és a folytatásban a Budaörsi út is. Az Egér úton szintúgy akadozik a haladás a Balatoni úttól befelé, és a Szerémi úton is a Rákóczi híd előtt. Ugyancsak erős a forgalom a Szélkálmán tér környékén, a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, és a Budai alsó rakparton is a Rákóczi hídtól északra, illetve a Margit hídnál dél felé. Varga Etele, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Eleinte borult lesz az ég, majd délutántól délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. Többfelé kialakulhat záporzivatar. A szél időnként megélénkül, zivatarok környezetében viharossá is fokozódhat. A hőmérséklet napközben 20-25, késő este 12 és 20 fok között alakul.
Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A Paris Saint-Germain lesz az Arsenal ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája fináléjában. Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe. Női vízilabda válogatottunk a világkupa 8-as döntőjének résztvevője lett. Elhunyt Fazekas László. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
A címvédő Paris Saint-Germain játssza az Arsenallal a labdarúgó bajnokok ligája május 30-ai budapesti fináléját, miután az elődöntő visszavágóján 1-1-es döntetlent ért el az Allianz Arénában a Bayern Münchennel szemben. Ousmane Dembélé már a harmadik percben vezetést szerzett a francia együttesnek, amit a bajorok Harry Kane révén csak a 94. percben tudták kiegyeníteni, így 6-5-ös összesítéssel alul maradtak a párharcban. Következzenek az edzői értékelések, első a bajnokok ligája döntőjébe jutott PSG mesterét, Luis Enriquét hallják.
Emlékezzetek vissza, hogy mit mondtam az alapszakasz után? Azt, hogy minden felmerülő kritika és kétség ellenére nincs nálunk jobb csapat. Akkoriban mindenki leírta a Paris Saint-Germain-t, mi viszont tovább küzdöttünk és bebizonyítottuk, hogy a legjobbak közé tartozunk. A Bayern München világszínvonalú ellenfél volt, most pedig jöhet egy másik fantasztikus csapat, az Arsenal, amely elképesztő idényt produkál, vezeti az angol bajnokságot és emellett bajnokok ligája döntőre készülhet, ami nagy elismerést érdemel. Ettől függetlenül teljes mértékben bízom a csapatomban, és fontos, hogy megbecsüljük, hogy milyen utat tettünk meg ebben a szezonban.
Luis Enrique után a Bayern Münchent irányító Vincent Kompany is elmondta véleményét a Paris Saint-Germain elleni labdarúgó bajnokok ligája elődöntő visszavágó mérkőzésről. We had
chances. Nem szabad elfelejtenünk, hogy voltak lehetőségeink. Ha nyomást gyakorolsz, akkor az ellenfeled hibázhat. Elkövethet olyan szabálytalanságot, amiért piros lap járna, vagy amiért 11-est kaphatsz. Ha ilyen jellegű hibákra rákényszeríted az ellenfeledet, akkor már nagyon sok mindent jól csináltál. Mi megtettük, de a játékvezető nem ítélte meg az ezekért járó büntetéseket. Gratulálok a PSG-nek, amely a legmagasabb szintet képviseli, mi pedig élveztük ezt a párharcot. Mindent megteszünk, hogy a következő idényben még jobbak legyünk.
Nemzeti Sport Krónika.
Gyászol a magyar labdarúgás. Hosszantartó súlyos betegség után tegnap elhunyt Fazekas László, az újpesti Dózsa és a magyar válogatott korábbi kiválósága, az 1968-as mexikói olimpia aranyérmese. A kitűnő jobbszélső tagja volt a 60-as, 70-es évek fordulóján a Lilafehérek legendás Fazekas, Göröcs János, Bene Ferenc, Dunai 2 Antal, Zámbó Sándor 5-ös fogatának, amely ontotta a gólokat. Legeredményesebb idénye az 1979-80-as volt, amikor 36 góljával elhódította az európai ezüstcipőt. Az NB1-ben 408 meccsen 252-szer volt eredményes. 1980-ban a belga Royal Antwerphez szerződött, ahol 4 idényen át játszott, majd edzőként is dolgozott Belgiumban. Az Újpesttel 9 bajnoki címet nyert, szerepelt az 1978-as és az 1982-es világbajnokságon. A magyar címeres mert 92 alkalommal viselte. A 78 évet élt Fazekas László emlékére ma 20 órakor a Szusza Ferenc stadionnál közös gyertyagyújtást tartanak. Most egy 2024-ben készült beszélgetéssel emlékezünk Fazekas Lászlóra, a riporter Novotny Zoltán.
Bizonyára nagyon sokan felemlegetik a Fradinak 8-3-nál lőtt 5 gólodat.
Igen, biztos az egy unikum, egy mérkőzésen, egy rangadon 5 gólt rúgni valakinek. Az jó volt, mert megkérdezték a töröcsiket, hogy mi volt az eredmény a Fradi ellen, és akkor megmondta a vállát, hát nekem jó volt, hogy mi volt az eredmény. Nagyon jól összejött a lépés, nekem mentálisan is jól sikerült, mert született a két lányom, nagyon föl voltam dobva, és ahogy megnéztem a Nésportnak a tudósítását, 50 ezer ember volt a stadionban, és a televízió is adta a meccset.
És te meg 10-es osztályzatot kaptál a Népsporttól.
Egyike voltam a keveseknek, akik 10-est kaptak, mert a Borbély Pali meg a Németh Gyula nem adták könnyen abban az időben a 10-es osztályzatot.
Ez a Nemzeti Sport Krónika.
Nem jutott be a Veszprém a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjébe, miután a negyed döntő visszavágóján óriási csatában 31-30-ra kikapott a Füksze Berlin vendégeként, és mivel a hazai összecsapáson a veszprémiek győztek egy góllal 35-34-re, következett a 7 méteres párbaj, amelyben a német csapat bizonyult jobbnak és készülhet a kölni 4-es döntőre. Ma este 3:45-től másik BL negyed döntős együttesünk a Szeged Magdeburgban próbálja meg ledolgozni az itthon szerzett 7 gólos hátrányát. A férfi kézilabda NB1 24. fordulójában a bajnokságban 4. helyen végző Ferencváros 38-32-re nyert a már biztos bronzérmes és Európa Kupa döntős Tatabánya otthonában. A Fradi vezetőedzője Pásztor István Tóth Bálintnak nyilatkozott.
Sikerült, amit terveztünk, hogy a hármas védőket sokat foglalkoztatjuk. Mögötte a beálló, amikor megtalálta végre a jó mozgásokat, gyakoroltuk ugyan a héten, de meccsen jön ki az, hogy mikor, hogy a legjobb a lemozgás, az átlövők játéka, milyen ütemben érkeznek. Ez volt a terv, ha megcsinálták, nem kell motiválni egy élsportolót. Külső motiváció az semmit nem ér. Itt most volt belső motiváció, néha túl is csordult, benne van a pakliban, ehhez mérten presztízsort, meg kemény meccs volt. Nagyon-nagyon jól esett. Nagyon akartuk bizonyítani, hogy így párharcban jobbak vagyunk a Tatabányánál, de volt a bajnokságban két olyan mély gödünk, vagy olyan két időszakunk, ami a többi csapat ellen negatívot hozott sajnos.
Hektikus egy szezon volt benne, európai kupa voltak benne tavasszal, nem várt eredmények. Lehet, hogy ez a csúcspont, hogy Európa kupában döntős, meg bajnoki bronzérmes Tatabányát idegenben így megverni azért a végén?
Helyén kell kezelni, mert tétje nem volt a mérkőzésnek. Tehát az, hogyha nincs tétje egy mérkőzésnek, ők egy ilyen Európa Kupa párharcból jönnek, és készülnek egy döntőre, azért azt látni kell, tehát ne legyünk elvakultak, de nagyon-nagyon jól esett.
A magyar női vízilabda válogatott 9 hétre verte az olimpiai ezüstérmes Ausztráliát a Rotterdami Divízió 1-es világkupa selejtező torna záró fordulójában. Ezzel az 5. helyen végzett és bejutott a sorozat 8-at döntőjébe, amelyet július 22-e és 26-a között Sydneyben rendeznek, és amelyen női együttesünk mellett a férfiak is ott lesznek. Az ausztrálok ellen nemzeti csapatunk legeredményesebb játékosa a 3 gólos Vályi Vanda volt, aki így összegzett.
Azzal, hogy ugye így alakult a csoport, kaptunk még egy esélyt az élettől, és örülök nagyon, hogy ezt ugye a csapat kihasználta. Arra figyelnünk kell a jövőbe. Ilyen szempontból nagyon tanulságos volt ez a 6 nap 6 meccs, hogy erre kell törekednie úgy a magyar válogatottnak, hogy olyan meccset játszom annyira összeszedetten és összezártan. Ilyen szempontból az időzítés jó volt. Köszönöm a lányoknak, egyszerűen játszottak, egyszerűen vérekeztek. Mindenki úgy szállt be ebbe a vízbe, hogy most mindent vagy semmit. Fárasztó volt ez az időszak, de mindent ki kellett adnunk magunkból ahhoz, hogy úgy jöjjünk ki, hogy egymás szemébe tudjunk nézni és tudjuk folytatni a munkát. Rengeteg helyzet úgy alakult, hogy én tudtam befejezni, de talán ami a legfontosabb, Bogi ismét nagyszerűen mérett, és rengeteg blokkunk volt, ami talán például eddig mondjuk hiányzott. Ebben látom a különbséget például az előző meccsekhez is.
A férfi vízilabda OB1 elődöntőjének első mérkőzésén a Honvéd 15-14-re győzött a BVSC vendégeként, ezzel a sikerrel pedig 6-3-ra vezet az egyik fél 7. pontjáig tartó párharcban. A tavalyi bajnok Sopron szerezte meg a bronzérmet a női kosárlabda NB1-ben, mivel 73-52-re győzött a TFS-e otthonában a helyosztó második mérkőzésén, 2-0-ra nyerve ezzel az egyik csapat második sikeréig tartó párharcot. A mezőny legjobbja a vendégek szerb légiósa, jelen a Brooks volt, aki pályafutása utolsó meccsén 21 pontot és 17 lepattanót jegyzett. A búcsúzó játékost Profusz Péter szólaltatta meg.
Szerintem jó volt, sokkal jobb, mint az első mérkőzés. Az első mérkőzés után észrevettünk, hogy minden csapat ellen 40 percig kell játszani végig, és ez az első meccse nem nagyon sikerült, csak a második fél időben játszottunk jól. Ez volt a legfontosabb, hogy első perctől elkezdünk erősen és agresszívan játszani a TF csapat ellen, és szerintem az sikerült. Boldog vagyok, hogy nem kell visszamenni Sopronba játszani még mérkőzést, és büszke vagyok a csapatomra, hogy megszereztünk ezt az érmet. Küzdtünk egész szezon keresztül, az egy nagyon jó dolog, amit megcsináltunk.
Látszott kívülről, hogy személy szerint te is nagy lendülettel vetetted bele magad a játékba az első perctől kezdve, és nagyon jól is ment a játék. Egy jó erős dupla-duplával zártad ezt a meccset. Ez volt a pályafutásod utolsó találkozója. Milyen érzésekkel készültél, és most mik az első gondolataid így, hogy már a nyakadban a bronzérem?
Visszanézve az egész karrierem, az szerintem egy jó karrier volt, és mindennek van vége. Eldöntöttem, hogy itt a vége, de akkor is minden bele fogok adni, hogy amennyit tudok, ezért itt vagyok. És játszok, nem akarok befejezni, úgyhogy nem játszok mindennel együtt. Ez volt a legfontosabb, hogy az otthoni meccset is, meg a meccset is legkoncentrálisabb játszok, és úgy tudok befejezni ezt a szezont, meg az egész karrierem is.
És mik a terveid a folytatásra, az elkövetkező időszakra?
A 25 év karrierem után azért egy évet kaphatok pihenőt, kicsit pihenni fogok, és most élvezni akarok a nyarat, meg a családommal lenni, meg a kisfiammal lenni, most suli, és ez most nekem a legfontosabb, ha bármi kijön, én itt lesz. Itt vagyok mindenhez, de ezer kis pihenő kell először.
Udvardi Panna győzelemmel kezdte a római salakpályás tenisztornát. A magyar játékos az orosz Alexandra Kornyajeva ellen nyert két játszmában. Gálfi Dalma viszont búcsúzott a nyitófordulóban, mivel szett előnyről kapott ki három játszmában az osztrák Anasztasia Potapovától. Az első kör jelentette a végállomást Marozsán Fábiánnak is. A világranglista 49. helyén álló teniszező a csehvit Koprivával szemben maradt alul 6-3-6-3-ra. Fucsovics Márton mérkőzése Dino Primicsel félbeszakadt, a horvát teniszező megnyerte az első játszmát. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk ezzel véget ért, köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra.
Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.
Műsorajánlat. Délelőtt.
Vannak olyan gyerektáborok, amelyek nem rendelkeznek a működéshez szükséges engedélyekkel, pedig szigorú előírások léteznek a felügyeletre, az étkeztetésre, az egészségügyi körülményekre és a programokra is. Milyen követelményeknek kell megfelelniük a gyermektáboroknak, és miként tudjuk ezt ellenőrizni? Horváth Szilárd vagyok, várom Önöket!
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 24 perc napi jegyzet című rovatunkban Csejdi Virág, a Hudec Kulturális Alapítvány elnöke osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! Repüljünk távolra! Képzeljék magukat 1918-ba, a világégés éppen csak véget érni látszik, de a határok még képlékenyek, a sorsok pedig bizonytalanok. Innen 10.000 kilométerre Kelet-Ázsiába érkezik meg a 25 éves budapesti műegyetemen képzett fiatalember. Az első világháborús orosz hadifogságból Szibériát átszelve szökött meg a szabad kikötővárosba, Sánkhájba. A felvidéki Besztercebányáról származó Hugyec László Ede a város köztiszteletben álló építőmesterének Hugyec Nyörgynek elsőszülött fia. Akkor még nem tudta, hogy későbbi, érkezésekor felvett nevét, L.I. Hudecet, most 108 évvel később a város legkiemelkedőbb műemlékeivel fogják azonosítani. Gyakran halljuk, hogy a sikerhez szerencse kell. Hugyec története azonban más tanít nekünk. Ő nem várta a szerencsét. Amikor megérkezett Sánkhájba, mindössze 3 napba telt, hogy munkát találjon. Nem válogatott, nem panaszkodott, egyszerű rajzolóként kezdte el karrierjét az idegen városban. Hogyan lehetséges, hogy szinte a világon egyedülálló módon egyetlen építésztől közel 70 épület 100 év után is áll és funkcionál? Minek köszönhető az, hogy a 22 emeletes parkhotel, az óceánjárokat idéző Normandia apartman és a D.V. Wu festékkereskedő luxus villája, a Greenhouse, a mai Metropolis legfontosabb égkövei? Talán a jó üzleti érzékének, amikor felismerte, hogy a konzervatív európai megrendelőkhöz képest a kínai befektetők sokkal fogékonyabbak a modern stílusra és a látványos megoldásokra. Emellett tervezői gondolkodása is nyitott volt az új építészeti irányzatokra, és mindig a legmagasabb minőségre törekedett a kivitelezésben. Gondolkodását leginkább leveleiből lehet megismerni, amelyek 2008-ban a budapesti lakás mélyéről unokahúga hagyatékából kerültek elő. Egy olyan ember jellemrajza ez, aki miközben távol-kelet híres építésze lett, lélekben sosem szakadt el a gyökereitől. Az egzisztenciális siker ellenére sem élt hivalkodó életet, hűmaradt elveihez és családjához. Miközben Ázsia első felhőkarcolját építette, nem feledkezett meg a magyarországi rokonságról. Tanácsokkal látta el 5 testvérét, és anyagilag is támogatta őket a távolból. A Hudec iroda 1922 és 1940 között több mint 100 épületet tervezett. Majd 1950-től Amerikába letelepedve már nem nyitott új irodát, hanem a hobbijának élt. Vallástörténettel és régészettel foglalkozott, 65 évesen bekövetkezett haláláig. Az ő története a bizonyíték arra, hogy a tudás és az akarat olyan tőke, amit semmilyen háború vagy fogság sem tud megsemmisíteni. Amikor ma a munkába indulnak, gondoljanak a fiatal magyar hadifogolyra a sánkhái kikötőben. Arra az emberre, akinek nem volt semmije, csak a szorgalma és a tehetsége, amiből egy világváros arculatát tudta megteremteni. Sánkhájban a Hudec nevet ma is jól ismerik. Munkásságát kutatják és oktatják. 35 épülete, mint maradandó kulturális örökség védettséget élvez. Bár a családja szétszorodott a világban, a Budapesten alapított Hudec kulturális alapítvány ma is építi azt a hidat, amely összekötti a múltat a jelennel, Kínát Magyarországgal. Mert egy épületet lebonthatnak, egy levelet elégethetnek, de ez a szellemi tartás, amit ő képviselt, örök marad. Érdemes ezen elgondolkodni a mai napon. Vigyázzanak magukra, és merjenek nagyot álmodni, akár csak Hudec László.
Napi jegyzet című rovatunkban Csejdi Virág, a Hudec kulturális alapítvány elnöke osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal. 8:30 előtt egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Visszaszolgáltatta Magyarország az Ukrán Állami Banknak azt az arany- és készpénzszállítmányt, amelyet a magyar titkosszolgálatok foglaltak le még márciusban, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky a két ország kapcsolatában fontos lépésnek nevezte a döntést, és megköszönte Magyarországnak a konstruktív hozzáállást. Irán várhatóan ma adja át válaszát a közvetítőknek az amerikai tűzszüneti javaslatra, írja a CNN helyi forrásokra hivatkozva. Korábban Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy az elmúlt 24 órában jó egyeztetések zajlottak Teheránnal. Közben az amerikai haditengerészet működésképtelenné tett egy iráni kikötő felé hajózó tankert az ománi öbölben. Újabb energiatároló fejlesztés indul Magyarországon, az oroszlányi erőmű területén épül akkumulátoros telep. A rendszer a magyar villamos energiahálózat kiegyensúlyozását segíti majd, és csúcsidőszakban áramot is visszatáplálhat a hálózatba. Teljes feltöltéssel 3 órán át képes egy közepes méretű város energiaigényét kielégíteni. A 12,5 milliárd forintos fejlesztés várhatóan jövő nyárra készül el 5 milliárd forintos uniós támogatással. Megszűnik a Tények című hírműsor a TV2-n, ezt a csatorna elnök vezérigazgatója erősítette meg a 444-nek. Vaszili Miklós közölte, a jövőben az elvárt szakmai sztenderdeknek megfelelő hírszolgáltatást szeretnének nyújtani. Alap szerint a Napló is megszűnhet az átalakítás során. A választás után Szalai Vivien hírigazgatót elbocsátották, a posztra nem neveznek ki új embert. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hírösszefoglalóval jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Csütörtöktől vasárnapig az 1 kilós lecsó paprika csomagja csak 899 forint. A magyar kígyó uborka darabja csak 229 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második darab pedig csak 89 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mélyhegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
Mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Emelkedéssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói. A Dow Jones 1,2%-kal erősödött, az S&P 500-as 1,4%-kal zárt a pozitív tartományban, a Nasdaq kompozit pedig 2%-kal emelkedett a nap végére. Történelmi rekordot döntött az amerikai üzemanyag export, mivel Európa és Ázsia az Egyesült Államok készleteire támaszkodva próbálja pótolni az iráni háború okozta kiesést. A Financial Times összefoglalója szerint a helyzet kedvező az olajcégek számára, idén akár 60 milliárd dollár pluszt eredményezhet nekik ez a tétel. Ugyanakkor komoly politikai kockázat Donald Trumpnak, mivel az amerikai benzinárok 4 éves csúcsra emelkedtek. A múlt héten napi szinten több mint 8 millió hordó üzemanyagot szállítottak földre az Egyesült Államokból. Ez a mennyiség benzint, gázolajat és kerozint is tartalmaz, és több mint 20%-os növekedést jelent éves alapon. Európában mindenütt jó volt a hangulat, emelkedéssel zártak a fő nyugat-európai indexek. A londoni FTSE 2,2, a frankfurti DAX 2,1, a párizsi CAC 2,9%-kal erősödött. Milánóban 2,4, Madridban 2,5%-os pluszban zárt a kereskedés. A Croatia Airlines horvát légitársaság a következő negyed évben mintegy 900 járatot töröl a kerozin árának emelkedése miatt. A tervezett 27 ezer járat mintegy 5%-át törlik, miután a közel-keleti konfliktus nyomán kialakult válság kezdete óta az üzemanyagára a duplájára lőtt. A jelenlegi költségek több millió eurós veszteséget okozhatnak a légitársaságoknak. A többségében állami tulajdonban lévő társaság válságkezelési üzemmódba váltott, módosítja a járathálózatát, csökkenti kapacitásait és növeli hatékonyságát. A Lufthansa hivatalos partnerként csatlakozott a márciusban újraindított Pécs-München menetrend szerinti járathoz. A fejlesztésnek köszönhetően az utasok egyetlen foglalással és egy lépéses pótgyászfeladással juthatnak el Münchenen keresztül több mint 50 európai, illetve számos tengeren túli célállomásra. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX pár pontos csökkenéssel 135.899 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma 37,9 milliárd forint volt, a vezető papírok a MOL kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 2,7%-kal csökkent 4.198 forintra, az OTP 0,5%-kal erősödött 42.760 forintig, a Magyar Telekom 1,7%-kal emelkedett 2.520 forintra, a Richter pedig 1,2%-os pluszban 12.990 forinton zárt. Újabb akvizíciót jelentett be a Navigator Investment, a társaság kedden adásvételi szerződést írt alá az EvoPro 100%-os üzletrészeinek megvásárlásáról. A közlemény szerint az ipari automatizálási és összeszerelési tevékenységet végző EvoPro 2025-ben 2,6 milliárd forint árbevételt és 151 millió forint adózás előtti eredményt ért el. A gázkitermelés 20%-át a hazai piac ellátására kell fenntartaniuk a jövőben Ausztrália földgázt exportáló vállalatainak. Ezt jelentette be Chris Bowen energiaügyi miniszter, aki az intézkedést azzal indokolta, hogy így jobban meg tudják védeni Ausztráliát a világpiaci árak ingadozásától. A kontinens méretű ország a világ egyik legjelentősebb LNG exportőre, több gázt szállít más országoknak, mint amennyit saját maga felhasznál. A Japán által használt cseppfolyósított gáz mintegy 40%-a érkezik Ausztráliából, de jelentős vásárló Kína és Dél-Korea is. Végül nézzük, hogy hogy teljesít a mai napon a forint. 1 euró 358 forintba és 7 fillérbe, 1 amerikai dollár 304 forintba és 69 fillérbe, 1 svájci frank 391 forintba és 17 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
A legfrissebb pénzpiaci híreket Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől hallottuk. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
8 óra 37 perc, stúdiónk vendége Hortai Olivéra, a Század Vég klímapolitikai üzletágának vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
Azt mondja, ugye a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatója, a világ egyik vezető energia közgazdászáról beszélünk, hogy az iráni háború által kiváltott olajválság örökre megváltoztatta a fosszilis tüzelőanyag ipart, és az országokat elfordította a fosszilis tüzelőanyagoktól az energia ellátás biztosítása érdekében. Na majd mindjárt beszélünk arról, hogy milyen irányba, vagy egyáltalán fordultak-e például az országok a fenntarthatóbb vagy alternatív energia irányába. De beszéljünk egy kicsit először az üzemanyag árakról, az emelkedésről. Magyarországon ugye még védi a lakosságot a védett ár. Védett áron tankolhatunk, de a piaci árak azok most már egyre inkább szaladnak el.
Igen, jelenleg egy liter benzinért körülbelül 100 forinttal, egy liter gázolajért 120 forinttal kellene többet fizetni, hogyha nem lenne védett ár. A jövőbeli üzemanyag árakat elsődlegesen a világpiaci olajárak, finomítói árrések, illetve a forint árfolyama jelölik ki. A kérdés, hogy az új kormány hogyan dönt erről a védett üzemanyagáról. Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság részéről is van egy egyre növekvő nyomás, de alapvetően, mivel a védettár egy kormányzati intézkedés, ezért a jövőjét a következő kormány döntései fogják kijelölni.
Egy pillanatra álljunk meg ennél a gondolatnál, és hogyha már a következő kormány terveiről is beszélünk, mert ugye korábban azt ígérte Magyar Péter, hogy 484 forint lesz, ugye, hogyha jól emlékszem, a 95-ös benzinnek a litere. Hogy lehet ezt elérni? Milyen eszközökkel? És ugye ön említette az Európai Bizottságnak az elvárásait is, akik szerették volna, hogyha kivezetjük ezt a védett árat, amúgy is diszkriminatívnak tartják, hogy csak magyarok és magyar rendszámmal tankolhatnak ezen az áron.
Szerintem sok lehetőség van az asztalon, érdemes megvárni az új kormány intézkedését az értékeléssel. Elképzelhető, hogy valamilyen árkorlátozó intézkedést megtartanak. Ennek a szintje az lehet alacsonyabb is, vagy magasabb is, mint a jelenleg meghatározott árszint. Hogyha alacsonyabb lenne a szintje, akkor persze felmerülne az a kérdés, hogy az értékláncban ki fogja lenyelni azt a többletköltséget, ami keletkezik, esetleg a költségvetésből segítik-e az értékláncot. Hogyha magasabb, akkor ez a nyomás ez kisebb. Viszont bármi is történik, hogyha megtartják a jelenlegi rendszert, és továbbra is csak a magyar autósok és gazdák és vállalkozók a kedvezményezettjei, akkor az Európai Bizottságnak továbbra is problémája lesz ezzel az intézkedéssel. Az Európai Bizottság a diszkriminatív jellegét nehezményezi ennek az intézkedésnek, egyébként nem csak Magyarország, hanem Szlovákia esetében is. Azért ezek az országok azért csak a saját állampolgáraikra korlátozzák ezeket az intézkedéseket, mert különben olyan mértékű üzemanyag turizmus indulna be, ami az üzemanyagellátást veszélybe sodorhatná. Tehát ezen is persze felmerül a kérdés, hogy változtat-e a kormányzat vagy sem. Azért azt érdemes tisztázni, hogy a bizottság általánosságban az árbeavatkozásokról nincs túl jó véleménnyel, tehát még hogyha kiterjesztenék, akkor is felmerülne az a kérdés, hogy hogyan fogadják ezt. De elképzelhető az is, hogy úgy döntenek, hogy kivezetik, és akkor az üzemanyagárak növekedni fognak. Ez általánosságban egy növekvő inflációs nyomást eredményezne, ahogyan az más tagállamokon is tapasztalható, ahol nincsenek védő intézkedések, és az üzemanyagárak megemelkedtek, ott amellett, hogy az autósoknak mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk, azon túl ez az inflációs nyomásba is megjelenik.
Ugye a sajtó az üzemanyagárak kapcsán lélektani határt emleget, halljuk ezt nagyjából 15-20 éve, hogy mindig, amikor emelkedik egy kicsit, akkor eléri a lélektani határt. Mi lehet a lélektani határ jelen pillanatban? Ugye nagyon sok mindentől függ, például attól, hogy a Hormuzi szoros egyszer megnyílik-e és elindulhatnak-e a tankerek.
Nézze, szerkesztő azt, hogy én ezt egy ilyen média fordulatnak gondolom, ezt a lélektani határt. Amikor az üzemanyagárak és mondjuk a kereslet közötti kapcsolatot vizsgáljuk empirikusan, akkor nem igazán tapasztalhatóak olyan töréspontok, ami előtt drasztikusan másképp viselkednének a fogyasztók, mint a szint fölött. Szerintem általánosságban kijelenthető, hogy minél olcsóbb az üzemanyag, annál jobb az autósoknak, annál magasabb a kereslet. Ráadásul most egy nyári időszak jön nem olyan sokára, amikor a turizmus miatt, illetve a mezőgazdasági munkálatok miatt a kereslet egyébként is növekszik, húsba vágó, hogy minél olcsóbban lehessen tankolni, de ilyen típusú töréspontot én nem tudnék mondani.
Jó, mennyi tartalékkal rendelkeznek most az országok?
Magyarország jelenleg több mint 70 napra elegendő stratégiai készlettel rendelkezik. Amikor az ukrán olajblokád elindult, illetve ahogyan Magyarország bevezette a védett árat, a normál esetben 90 napra elegendő tartalék fogyni kezdett, időbe került, mire a MOL növekvő mennyiséget, vagy fokozott mennyiséget be tud szerezni az alternatív Adria vezetéken keresztül. De aztán március közepétől elkezdtek befutni ezek a többletmennyiségek. A készletek szintje március végén érte el a mélypontot, 30 néhány napra elegendő készlet volt, és azóta a visszatöltés folyik, jelenleg olyan 70 napnál tartunk, ami nem rossz eredmény, különösen abból a perspektívából, hogy a nyugati országok a Nemzetközi Energia Ügynökség ernyője alatt a valaha volt legnagyobb készletfelszabadításokat teszik jelenleg.
Szűk egy percünk maradt, és egy kérdésem, ugye a fosszilis energiáról való leválás már a 2024-es Draghi jelentésben is benne volt a versenyképességi jelentésben klímacélok elérésével együtt. Milyen mértékben lehet leválni a fosszilis energiáról?
Ez a folyamat zajlik, és a beszélgetés innen indított a szerkesztőasszony, amivel kapcsolatban én szkeptikus vagyok, az az időtáv, tehát az energiaválság, most kibontakozó nehézségek, azok néhány hónapos időtávon jelentkeznek. Az energiaszektor egy robosztus ágazat. Markáns átalakítások, akár a kapacitásokban, akár a hálózatfejlesztésekben, csak sok év alatt nagyon sok pénz árán valósíthatóak meg. Tehát szerintem a most jelentkező problémákra a zöld átállás nem fog azonnali megoldást kínálni.
No, innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést. Hortai Olivéra, a Szláz századvég üzletág vezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Az idén 250 éves Egyesült Államok kultúrájának egyik meghatározó része a zene. A jazz, a blues, a country igazi amerikai kulturális termék. Ennek a kultúrának a megőrzését vállalta a helyi szinten egy Maryland államban működő szervezet, ami vállalkozásként működtette egy fellépő helyet. Sarah Bonner társtulajdonossal Nárai Balázs beszélgetett.
So this building dates to 1916.
Ennek az épületnek a története 1916-ig nyúlik vissza. Kezdte Sarah Bonner, a Hank Dietl's társ tulajdonosa, egy hétköznap késő délelőttjén. Ebben a zenei intézményben, bárban, csak a délelőttök csendesek, mert délutántól a hét minden egyes napján zenével telik meg a helyiség, mégpedig élő zenével. De induljunk a múltnál. Fuvarozók ellátóhelyeként jött létre, akik a Maryland állambeli Frederick dohányültetvényeiről szállították az árut Georgetown kikötőjébe. Az itt haladó akkor még földúton. Mindent árultak, édességet és haszonállatok takarmányát is. A közeli Rockville pedig még csak kis vidéki település volt. Ma már egybefüggő városról beszélünk. Igaz, a környékben többségében zöldövezeti családi házas negyed van, legfeljebb néhány emeletes sorházakkal. De néhány utcára már meredezik néhány több tízemeletes épület városközponttal, metróval. Az egykori földút pedig ma a 2x4 sávos Rockville Pike, ami a város felé Wisconsin Avenue-vá alakul, és egyenesen Georgetown washingtoni városrészig ér, a Potomac folyó partján végződik.
Big landowners in the area, they sold a bunch of land.
Az egykori vegyesboltot egy, a közelben nagy földterülettel rendelkező család nyitotta. Ez a család egyébként a közeli elit fiúiskola, a Georgetown Preparatory School felépítéséhez is adott el nagyobb területet. Ez az iskola is máig ott működik. Az Egyesült Államok egyik kiemelt magániskolája. Még külön golfpályája is van. Ezekről is beszélt Sarah Bonner.
A gentleman named Hank Deedle bought the store in about 19...
És hogy ki volt a névadó? Hank Deedle 1950 körül vette meg az üzletet, és alakította fogadóvá, étteremmé. Onnantól pedig 75 éve vendéglátóhelyként működik. Környék első éttermeként az egyes számú megye által kiadott működési engedéllyel rendelkezik, mondta el a társtulajdonos, büszkén a falra mutatva. Hozzátéve, hogy akkoriban még lóháton érkeztek ide a vendégek. Mint hozzátette, sokáig csak hétvégente rendeztek zenés eseményeket az étteremben. Változást egy tragédia hozott. Egy 2018-as tűzvész után újjá kellett építeni a helyet. Az egyes számú működési engedélyt visszakapták, és akkor vált elsődleges profillá a zene. Sok-sok történelem lengi körbe a falakat, melyek manapság minden nap élő zenét vernek vissza. A főként helyiekből álló közönség pedig szinte hazajár. Igazi törzshely. Helyiekből álló kemény maggal, akik táncolnak, beszélgetnek, és megisznak egy sört. Az újjáépítés is részben közösségi adakozásból történhetett meg, mondta el Sarah Bonner, azért, hogy a kedvenc helyet ne kelljen nélkülözniük a környékbelieknek. Az újranyitás a koronavírus járvány lecsengésével 2021-ben volt, igazán jó időpontban ahhoz, hogy új lendületet kapjanak. A környéket egyébként középosztálybeliek lakják, így a közönséget is így kell elképzelni. Konszolidált emberek, akik hétköznap bent dolgoznak Washingtonban többségükben, hivatalokban, intézményeknél, este pedig előveszik a kockásinget, az idősebbek nosztalgiáznak fiatalkoruk zenéjén, élő előadásban táncolnak rock and roll, swinget vagy éppen countryt.
It's a completely alive music venue.
Ahogy Sarah Bonner elmondta, aki maga is havonta egyszer fellép, a hét hat napján koncert van. Hétfőnként pedig egy rövidebb koncert után bárki beállhat blues-t játszani, ha hozza a hangszerét. Ez a nyitott színpad program nagyon népszerű.
A blues jam on Monday nights.
A többi napon pedig általában van egy kora esti fellépés, majd egy esti főprogram. Hétvégenként néha három koncertet is tartanak.
And sometimes three shows a day on the weekends.
Ez nem is elsősorban üzlet, de küldetés, hangsúlyozta a társtulajdonos.
It really is kind of preserving roots and Americana music.
Céljuk az Americana zene, vagyis az Egyesült Államokban honos zenei stílusok, a gyökerek megőrzése, ápolása úgy, hogy azt zenekarok játsszák valódi hangszeren. Helybéliek főként. Esetenként pedig országszerte turnézó zenekarok is megfordulnak itt. Ezek meghívásán két kolléga is dolgozik. Nem főállásban, de mellékesként, elsősorban lelkesedésből.
We have a huge community that is really supportive of this.
A közösség óriási, aki idejön, nagyon támogató, és persze sokat megfordulnak itt. Mutatta be büszkeségét Sarah Bonner, a Hank Deedle társ tulajdonosa. Aki tehát a Washington közeli Rockville-be vetődik, feltétlenül nézzen be. Zene, élő zene mindenképpen lesz.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra 51 perc, és most már egy kicsit előre tekintünk a hétvégére. Néztem az előzőekben, még jó idő is lesz, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy minden együtt álljon a jó hangulathoz. A Kincsenpark hétvégi rendezvényéhez Szotyori Nagy Ádám, a Kincsenpark ügyvezetője a vendégünk. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Hát három nap, 8-a, 9-e és 10-e között érkezik a Kincsen Plusz tavaszi lóverseny és food truck show a Kincsenparkba. Nem először történik meg, aztán itt lesznek nagy versenyek is. Beszéljünk, akkor kezdjük gyorsan az elejéről.
Igen, most ugye már tavasszal beindulunk a nagy versenyekkel és kiemelt versenyekkel, és nem mellékesen nálunk rendezik a női amatőr hajtó Európa bajnokságot, tehát már pénteken délután is lesznek ügetőversenyek, szombaton folytatjuk az ügetővel és az agárral, kiegészítő rendezvényekkel, és vasárnap pedig a galoppal, ahol szintén kiemelt nagydíjakat futunk.
No, azt olvastam, hogy ennek a női amatőr hajtó Európa bajnokságnak, ugye ez tavaly Hollandiában volt, igen, hogyha jól emlékszem, és Takács Eszter Cseperke is indul ezen a versenyen.
Hát a Magyarország...
felfedezett.
Igen, hát Magyarországot a Takács Eszter Cseperke nagy reménységünk képviseli. Kiváló amatőr hajtó hölgy. 13 nemzet jön, úgyhogy izgalmas versenyek. Péntek és szombaton is lesznek az Európa bajnokságra vonatkozó futamok, úgyhogy izgalmas várjuk, és természetesen drukkolunk a hazai versenyzőnek.
Említette ugye a fogadhajtást, az agárversenyt és az ügetőt. Melyikre szokott legnagyobb érdeklődés lenni?
Jó,
aki nem ért hozzá, annak
vasárnap, a galopra, igen. De a szombat nagyon erős lesz, ezt jó értelemben mondom, egykor kezdünk, ugye folyamatosan lesznek az ügetőversenyek, a Fergemlék verseny, a Sprinter Kupa, közben a szünetekben mennek a kutyák, közben folytatjuk az Európa bajnokságot, és nem mellékesen 18-szor, akkor pedig egy szabadtéri úgynevezett finish line partival, egy bulival kezdünk, úgyhogy és az időjárás, ahogyan is említette, kedvező lesz, a szombat is erős lesz. Vasárnap a galopp tekintetében pedig a Nemzeti Díj, Hazafi Díj, Batthyány Hunyadi Díj, Bábolnai Díj, ezek mind kiemelt nagyon nagy díjak, tehát azért ez már a szakmát is nagyon erősen érdekli. 95 lovat várunk, ez mit jelent? Nagyon erős mezőnyök lesznek, külföldről is, úgyhogy a szombat, vasárnap erős lesz, egykor kezdünk, szombaton a bulival este 23 óráig tart, vasárnap a galopp 11-től 6-ig.
Olvasom, hogy még tacskó verseny is lesz.
Igen, és hát a kiegészítő programok, most a úgynevezett leginkább bevált, hogy a kiegészítő programokkal jövünk, a tacsi verseny, ő vasárnap kerül megrendezésre.
Előre kell nevezni?
Hát igen, ez egy szükséges dolog, mert 13 tacsit tudunk egymellel felvonultatni, és hát nagyon sokan neveznek, úgyhogy muszáj volt bevezetni egy nevezési rendszert, nagyon népszerű a tacskó verseny, nagyon örülünk neki. Egyik legfontosabb kiegészítő programunk, de a megszokott lesz körhinta, és hát ugye nem mellékesen lesz food truck show, tehát ugye a gasztronómiára mindig nagyon odafigyelünk, ezt mindig átbeszéljük, de most nagyon erős lesz a gasztronómia, nagyon sok food truck jön ki, úgyhogy...
Hogy állították ki, vagy hogy állítják ilyenkor össze? Azt mondja, hogy most nagyon erős lesz, tehát akkor gondolom a tervezésnél is úgy gondolkodtak. Hogy...
Igen, van ugye ez a nagy tér a két úgynevezett két lelátó között, és hát a céggel, a food truck show-val, akik ezt birtokolják velük, szerződünk, és jönnek körülbelül 30 futrákkal.
Akkor ott aztán valamennyi. Hát nem is tudom, ilyenkor nemzeti ételek, mik azok?
Minden.
Hát gyakorlatilag minden, ami ilyen street food ételnek minősíthető.
Gyakorlatilag minden. És igazából őszintén ezt nem is szeretnék kiemelni, mert nem tudom felsorolni, mert de tényleg minden lesz, úgyhogy ez most a gasztronómia szempontjából is nagyon erős, de mellette működik a Panoráma étterem, illetve egy újdonság, aki kilátogat, az látni fogja az úgynevezett régi fehérház, ami most felújításra került, ott pedig lesz egy kincsem büfé, ahol a úgynevezett kincsem koktélt fogjuk felszolgálni, ami abszolút izgalmas dolog. A lóversenyhez hozzátartozik, hogy minden komolyabb versenypályának van saját koktélja, és ezzel most elindulunk tavasszal.
Miből áll egy kincsem koktél, vagy még titok?
Hát igen, most maradjon titok, jöjjenek ki, próbálják ki. Belépés ingyenes, hozzáteszem, egész hétvégén.
Igen, ezt akartam még mondani, hogy egy lényeges információt kifelejtettünk, hogy a belépés ingyenes, május 8-a és 10-e között érkezik, tehát a tavaszi lóverseny és food truck show a Kincsen Parkba. Már pénteken délután 4 órától kezdődnek a versenyek, úgyhogy akit érdekel, és egyébként a Kincsen Park honlapján, illetve közösségi média oldalán megtalálja a részleteket. Szotyori Nagy Ádám, a Kincsen Park ügyvezetője volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
Köszönöm szépen.
Óra 56 perc, a Jó reggelt Magyarország műsora ezzel véget ért. Valamennyi kollégám Hegedűs Katalin, Szilágyi Zsolt, Bényi Csaba és a szerkesztő Gál Ilona nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Szép napot és minden jót kívánok. Csete Beátát hallották.
Nem ajánlott. Reklám.
Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől szerdáig a Gelatelli pálcikás jégkrém többféle ízben 35% kedvezménnyel csak 1099 forint, a 400 vagy 500 grammos szondé ostya vagy keksz válogatás 24% kedvezménnyel pedig csak 999 forint. Lidl. Igazán megéri.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Jó napot, gazduram! Sikeres volt a napraforgó gyomirtás?
Igen, most viszont a gombák okoznak kihívást.
Próbálja ki a Maxentiszt. Az Adama új